Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Világcsúcsok gólok hemzsegnek a sportpályán, énekelte Frenreis Károly a Skorpió negyedik lemezén 1978-ban. A rádió archívumában, ha nem is hemzsegnek a világcsúcsokról, gólokról szóló emlékek, de azért vannak jócskán. Akárcsak kosarak, pontok, poénok, labdamenetek, tusok, célok, sakkok és mattok, illetve olyanokkal készült beszélgetések, akik ezen fogalmak világában alkottak maradandó. A déli harangszóig a magyar sport négy ilyen legendájával készült beszélgetést hallhatnak. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A bevezetőben idézett dal előadója a Skorpió Frenreis vezetésével papíron ma is létezik, csak éppen már nem olyan fiatalok a tagjai, mint amikor világcsúcsokról és gólokról énekeltek. Akikről a következő két órában szó lesz, azok is még szerencsére velünk vannak, csak éppen már nem olyan korúak, mint azon beszélgetés idején voltak, amelyekről ma lefújjuk a port. Viszont sajnos a riportokat készítő Molnár Dániel már 2003 óta nincs közöttünk, és nagyon hiányoznak a csak rájellemző, különleges hangulatú, bensőséges kapcsolatról árulkodó beszélgetések. Ilyeneket hallhatnak ma a déli harangszóig. Az első beszélgetésben Molnár Dani társa egy olyan kajakos hölgy, aki visszavonulása után énekesként is ismerté vált, és aki többször megfordult a 2024-ben indult Nemzeti Sportrádióban is, például a párizsi olimpia alatt, és mindig jó kedvet hoz a társaságba. Géci Erika, világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakozó 1980-ban két válogató versenyen is első lett, de a nemzetközi tapasztalatok hiányára hivatkozva nem vitt ki az olimpiára. Világbajnokságon első alkalommal 1981-ben indulhatott Nottinghamben, innentől kezdve a világversenyek állandó résztvevője volt. Az 1984-es olimpián a szocialista blokk bojkottja miatt nem vehetett részt, bár kivívta az indulás jogát párosban és négyesben. Pályafutását az 1988-as olimpián fejezte be, ezüstéremmel négyesben. 1983-ban megkapta az év női kajakozója címet. 1996-ban Koltai Gergely felkérésére elénekelte a Honfoglalás című film főcímdalát, ami később platina lemez lett. 2000-től a Kormorán együttes tagja volt. Géci Erikával Molnár Dániel beszélgetett az ezredforduló.
A legkellemesebb meglepetés az volt, amikor telefonban beszéltünk egymással, mert a telefonbeszélgetés az mindig egy külön élmény azok számára, akiknek a hang sokat jelent, már pedig bevallom, hogy nekem a hang rengeteget jelent. De most már látom, hogy a mosoly is párhuzamban van a hanggal. Ez a medália itt a nyakadban, ez micsoda?
Ez egy amulett. Hát az amuletteken általában van valamilyen rávésett ábrák, és azok az ábrák azok valamit erősítenek, amit az ember szeretne az életben elérni.
Honnan van az amulett?
Ezt vettem egy boltban.
Hány évvel ezelőtt?
Mikor is? Hát egy 2 éve, 3 éve.
Ja, értem.
De nem hordom mindig, csak időnként, amikor ezt a fajta dolgot akarom erősíteni, amit ez vonz.
Aha, akkor végül is az olimpiai ezüstérem, meg a világbajnokság, meg a korábbi gyönyörű film szereplés, az nem ennek az amulettnek köszönhető.
Nem, nem.
De visszamenőleg is van hatása, nem egy ilyen amulettnek.
Hát lehet.
Meg például a versenysúly megőrzésében is van hatása egy ilyen amulettnek.
Hát ezen még nem gondolkoztam.
Pedig szerintem a versenysúly fölött nincs egy deka sem ahhoz képest, ami volt például Szöulban az olimpián.
Sőt, kevesebb szerintem. Mert akkor jóval izmosabb voltam, és ezek most már így lementek. Nagyon izmos voltam.
De az nem egy tragédia, hogyha egy nő nem
kifejezetten Nem, egyébként van, akinek az a vonzó, tehát már volt olyan utcán megállítottak, és megszólítottak, hogy milyen jó izmos vagyok, hogy ez hogy tetszik neki. Van, aki ezért ismerkedik.
Erika, a gyerekkor az hol indul? Szóval a város melyik részében? Mert hogyha valaki a vízesportot választja, annak legalább kőhajításnyira kell lenni a Dunától, vagy valamiféle víztől.
Hát én nem voltam kőhajításnyira. Én Zuglóban születtem, aztán 11 éves koromban pedig Budára költöztem a 12. kerületbe. A 4-es busz végállomása előtt egy megállóval kellett mindig leszállnom, de volt, amikor egy kicsit elaludtam, vagy ugye elgondolkoztam, és végállomáson ébredtem föl.
Ezek szerint gyerekkorodban autóbusszal jártál edzésre?
Így van, pontosan.
Nem volt egy papa vagy egy mama, aki nem, a Trabant hátsó ülésére beültezett volna?
Sőt, hát olyannyira, hogy nekem picit, nem azt mondom, hogy nehezebb volt, de lehet, hogy talán pont ezért is akartam annyira, mert az én szüleim azok nem annyira örültek annak. Hát nem voltak sportcentrikusak, és nem is annyira örültek annak, hogy én eljárogatok minden nap. Hát az anyukám az nagyon féltett, sőt, időnként egy kicsit kellett füllentenem, hogy el tudjak menni edzésre. Mert ő mondta, hogy heti háromszor elmehetek, de hát minden nap volt edzés.
És akkor ki volt, aki javasolta neked, hogy te éppen a kajakot válaszolt? Egy nagybácsi, nagynéni, nagypapa, nagymama?
Nem, egy barátnőm az kajakozott, és ő mondta, hogy menjek el vele kajakozni, és hogy nagyon tetszett az ötlet, mert szerettem volna valamit sportolni. Hát én 15 évesen kezdtem kajakozni, ami késő. Tehát a gyerekek általában 10-12 éves korba kezdenek, és az a 15 év ez nagyon késő volt, de volt egy ilyen vágy bennem, hogy én szeretnék sportolni. Próbálkoztam tenisszel, atlétizálni szerettem volna, de aztán végül is ide lukadtam ki a
kajakhoz. Már a kis iskolában próbálkoztál tenisszel, meg atlétikával?
Nem, teniszezni elmentem a BSE-be, beiratkoztam egy tanfolyamra, aztán nem nagyon foglalkoztak velem, mert ott is túlkoros voltam, úgyhogy akkor továbbálltam. Az atlétikával meg se próbálkoztam, azt csak az iskolában űztem, volt egy nagyon jó testnevelő tanárom, és úgy iskolai versenyeken is elég jó eredményeket értem el. És azért gondoltam, hogy atlétizálnék így versenyszerűen, tehát nem iskolai keretekben. De valahogy ez a barátnőm ez mondta ezt a kajakot, és akkor az olyan nagyon izgalmas volt, vonzó volt, és akkor amellett kötöttem ki.
Magyarán akkor a gimnáziumban kezdtél el kajakozni, úgyhogy előtte igazán alapos sportmúltad nem volt.
Nem.
Toldi gimnázium az nagyon jeles sportgimnázium volt, a Petőfivel volt nagy vetélkedésben.
Igen, igen.
Voltak neked sportoló évfolyam társaid, vagy akkor a gimnáziumban, akikből később híres sportoló lett?
Inkább művészekre emlékszem, akiket mondtak, hogy oda jártak, Tolcsvai László. De voltak mások is, de most így nagyon-nagyon gondolkodnom kéne.
Hogy telt a napod akkor, amikor ugye keményen helyt kell állni a középiskolában, le kell járni a Dunára? Napjában egyszer volt edzés, gondolom. Szóval hajnali ötre nem kellett menni, vagy fél hatra kellett. A suli előtt kellett már menni edzésre?
Ez nem volt sose kötelező, de már junior voltam, amikor az egyik edző végeztetett egy-két ilyen pszichológiai tesztet, már ő pszichológus volt. Úgy hívták az illetőt, hogy Gavallér Csaba, és ő nekem egy olyan eredményt hozott ki, azt mondta, hogy bennem van egy ilyen belső valami kényszer. Valami, igen. Egyébként egy asztrológus is azt mondta, hogy ez egy ilyen kényszerpálya volt nekem a sport, hogy ezt mindenképp végig kellett járnom. Tehát volt egy olyan belső ilyen kényszerem, hogy nekem csinálnom kell, és mindig volt bennem egy ilyen teljesítményvágy, úgyhogy én mindig többet akartam csinálni, mint mások. Tehát én azért mindig eljártam ezekre a reggeli edzésekre, ami nem volt könnyű, azon reggel 5-kor fölkelni, és 6-ra elmenni az uszodába.
Főleg, hogy akkor kezded, tehát azért a te korosztályoddal szemben jelentős hátrányban voltál.
Így van, de annyira akartam, és annyira szerettem. Tehát inkább ez a kettő volt, hogy nagyon akartam, és nagyon szerettem csinálni.
Azon gondolkodom most az éveket, ugye számba véve, hogy te már az érettségi után kétszeres junior bajnok vagy. Vagy lettél,
igen,
ugye? Tehát elég hamar fölfutottál. Hogy ment egyszerre a három dolog? Mármint a gimnázium, mert gondolom, hogy azért a tanulásban is voltak benned bizonyos fajta késztetések, volt a kajakkenu reggel, vagy hajnalban is délután az edzés, arról nem beszélve, hogy egy ilyen Marina Vladis frizurával egy csinos lányt, nem csak a pszichológus Gavallér próbálta megkörnyékezni, hanem a Gavallérok is rajta kívül.
Igen, ez egy ügyes szervező munkát igényelt. Úgyhogy nem volt minden reggel-reggeli edzés, azt hiszem heti kétszer vagy háromszor. Azt hiszem, hogy az embert úgy rákényszerítik a dolgok arra, hogy ügyesen megszervezze a napját. Tehát én arra emlékszem, hogy én otthon soha nem tanultam, mert nem voltam otthon soha. Ugye reggel elindultam, táskába könyvek, cuccok, edzés cuccok, tehát minden, ami egész napra úgy kellett, és tanulást azt vagy szünetekbe, buszon villamoson, tehát üres percekbe, fél órákba oldottam meg. A Gavallérok azok leginkább úgy fértek bele, hogy az első udvarlom az ilyen sportoló volt, tehát mi egy helyen a BSE-be ő kenuzott, én meg kajakoztam, így lehetett a legjobban megoldani, mert úgy tudtunk találkozni, persze.
Hogy lehet énekelni akkor, amikor az ember tanul például? Ezt csak azért kérdezem, miután ugye gyönyörű hangod van, és ráadásul jó néhány dalod ismert, meg a Honfoglalás című filmben is énekeltél. Feltételezem, hogy már pici gyerekkorodban is szerettél énekelni.
Így van, egyébként vannak fényképeim, hogy óviba éneklek, ilyen kis matyó mintás ruhába, tehát ott is biztos, hogy úgy fölfigyeltek arra, hogy ez a kislány szépen énekel. De 15 éves korom még nem nagyon foglalkoztam az énekléssel, és ez olyan érdekes, hogy az éneklés is körülbelül a kajakodással egy időben kezdődött. Igaz, hogy nagyon sokáig ez csak hobbi éneklés volt, mert tehát nekem amíg kajakoztam, addig a kajakozás volt az első, és minden más háttérbe szorult. Viszont volt otthon egy nagyon-nagyon ócska gitárunk kölcsön valakitől, és egy évig nézegettem ott a sarokba, hogy fú, ez hogy lehetne ezen egy kicsit játszogatni, és az egyik kenus fiú azt tanított meg egy pár akkordra, ilyen kis amerikai népdalokra, és akkor így kezdtem el én énekelgetni. És akkor ez nagyon sokáig csak ilyen edzőtábori kis baráti énekelgetés volt. Volt egy pár ilyen kis amatőr zenekar, amiben énekeltem, amatőr country klubok. Így kezdtem én, de
ez már középiskolás korban,
középiskolás koromban, igen.
Első akkordok C-dur, A-moll,
D-moll, G. Pontosan.
Ez ugye? Pontosan. Esetleg G-szeptim is belejött még. A kajakkenu az erősítette a kezet meg az ujjakat, nem?
De szóval pont fogás. Azért, hogy talán ugye kajakozás egy picit olyan durva mozgás, tehát olyan értelme, hogy úgy fogni kell valamit. A gitározáshoz meg olyan azért pici gyors mozgások kellenek az akkordváltásnál, tehát kettő nem.
Ez
volt.
Azt jelentette, hogy te voltál a mókamester a kajakkenu edzések előtt, után, meg amikor mentetek, mit tudom én, hova jártatok, gondolom, hogy már akkor is mentetek a Velencei tóra, vagy Szegedre, edzőtáborba, Tatára például.
Igen, járogattunk, és az volt a jó, hogy engem már az első évben vittek edzőtáborba. Biztos láttak bennem valami kis tehetséget, bár én azt mondom, hogy szerintem én nem voltam olyan kiemelkedő, én úgy értékelem, inkább csak nagyon szorgalmas, de talán egy jó mozgás kultúrával rendelkező kis emberke, de a szorgalmam alapján engem vittek edzőtáborba.
Hát meg egy énekesre mindenütt szükség van. Van egy portugál szólás egyébként, ami úgy szól, hogy Quem canta, seu mal espanta. Aki énekel, elviszi a bajt, elviszi a rossz hangulatot.
Aha.
Márpedig azért komoly vetélkedés volt. Szóval abban a négyesben, amelyik aztán világbajnok lett, meg olimpiai ezüstérmes, ugye itt nézem, Kőbárita, Mészáros Erika, a Rakusz Éva, de hát Povázsán Katit például neked kellett kiszorítani a válogatottból, nem?
Nem mondanám azt, hogy nekem, mert egy válogatóverseny az mindig egy kemény csata, és ugye aki nyeri, annak könnyű helyzete van, de akik nem nyernek, ott már a szövetségi kapitánynak a szubjektív döntése is belejátszik abba, hogy egy csapathajóban például kit tart jobbnak, mennyire passzol össze a lányoknak az evezése. Tehát ez egy picit inkább mindig a szövetségi kapitánynak a jog köre volt.
Protekciód volt, vagy pedig azért kivívtad a válogatón?
Én úgy érzem, hogy én mindig kivívtam, bár sokszor megkaptam azt, hogy én nekem vannak ilyen protekcióim, hogy úgy mondjam. Nem mondom, hogy ki, teljesen mindegy, de ugye ilyenek mindig vannak mindenhol, ahol nem egyértelmű, tehát aki győz, az egyértelmű, de aki már második, harmadik, negyedik, ott már mindig ilyen szóbeszédek azok.
Nézem az évszámokat, mert ugye látom, hogy menet közben azért, hogy ne csökkenjen a nehézség, 1982-ben elvégezted a TIF-et.
Így van.
Rendes hallgatója voltál az akkor még testnevelési főiskolának,
igen.
Ahol megint csak hajnalban edzésre kellett járni, délután edzésre kellett járni, és amellett anatómia, élettan és egyéb vizsgák. Milyen tanuló voltál? Gondolom, hogy a középiskolában jó.
Középiskolában jó, olyan 4 és 4,5 között. Hát a TFN ott jól indultam, mert az első fél évem az 4,2 volt, de hogy válogatott lettem 79-ben. Második fél évem az csapnivaló volt, illetve a második évem első fél éve, ott épp, hogy a 3 megütöttem, mert hát az már nagyon sok volt. Szóval, hogy vizsgákra készülni, edzőtáborok, külföldi edzőtáborok is. Én bevallom őszintén, hogy egy hét alatt letenni 6 vizsgát, én örültem, hogy görbültek ott a dolgok. A harmadik, negyedikre ott már megint olyan 4-es tanuló voltam a TFN.
És közben világversenyek, Belgrád, Duisburg, Tampere, világbajnoki ezüstérmek, ugye ezüstérmek?
Igen, Povázsán Katival párosban 2 is voltunk ezüstérmesek.
Akit én az előbb azt mondtam, hogy ki kellett szorítsál a válogatott.
Igen, Katival mi nagyon jó párost alkottunk, szóval ő is próbálkozott mással, aztán Rakuszévivel, de az nem annyira volt jó érdekes, és mi nagyon jól mentünk. Hát Tamperében a mi ezüstérmünk volt a legjobb eredmény. Ugye, ott senki nem nyert aranyat, akkor lettünk mi az év sportolói második helyezett.
Az egy gyenge kajakkenú év volt akkor.
Igen,
ezek szerint,
sajnos,
mert nem ehhez szoktunk hozzá.
Nagyon rossz időjárás volt.
És odahaza a mama meg a papa megbékéltek vele, hogy végül is kajakos lettél?
Meg abszolút, hát aztán már büszkék voltak rám. Csak kivívni volt nehéz, hogy elengedjenek.
Na most ugye nem sportbarátok a szülők, hát akkor minden bizonnyal a papa egy Pavarotti, a mama egy Mária Callas. Valakitől kellett, hogy örökölt például a hangot, vagy a művészi tehetséget.
Anyukám az sokat énekelgetett. Ő egyébként egy banjo zenekarban is játszott régen. Ugye akkor divat volt ez a sok nagy létszámú banjo zenekar még az ő idejében, de nem olyan túl sokáig. Apukám az nem volt sportoló, de nagyon szerette, sportoltak csak így hobbiból.
Mit csináltak a szülők különben?
Teljesen egyszerű emberek voltak. Édesanyám az könyvelőként töltött hosszú időt. Egyébként háztartási alkalmazott volt, amíg mi kicsik voltunk. Az apukám az villanyszerelő volt, tehát ő aztán onnan is ment nyugdíjba.
Hányan voltatok kicsik?
Mert ketten.
Ketten?
Igen, van egy bátyám. Ő meg ejtőernyőzött.
Hát akkor a kalandot szerette a család.
Igen, anyukám az időnként egy kicsit frázba is volt, mert mindig mondta, hogy egyik gyerekem a vízen, a másik a levegőbe, úgyhogy nem volt jó élete szegénynek.
Egyedül a szülők jártak a földön.
Hát igen.
Mesélj egy kicsit ezekről a világversenyekről. Milyen a hangulata egy ilyennek? Ugye az előbb mondtam 3 városnevet, Duisburg, Tampere.
Belgrád. Az első VB-m az Nottingham volt, ahol nem nyertünk érmet, se párosba, se négyesbe.
Érdekelt, amikor elmentél valahová, hogy egy-egy város miről híres, vagy arra nem nagyon van ideje az embernek?
Általában nincs idő. Egyetlen egy város volt, amit azt gondoltam, hogy na most én ezt 6. haszakadba barangolom, ez Párizs volt. De elég későn jutottam már el, mert azt hiszem, hogy a 80-as évek vége fele volt, és az nagyon-nagyon érdekelt, és az sikerült is úgy bejárkálnom.
Igen? Mesélj akkor Párizsról.
Hát az Eiffel-torony. Fölmentünk, ugye ez teljesen adott, hogy ezt mindenki megnézi.
Gyalog
szerettünk volna, de nem lehetett, úgyhogy aztán végül is lifttel fölmentünk, és nekem az volt a furcsa, hogy lenéztem, és köd volt, és akkor úgy kérdeztem, hogy talán köd van, és mondják, hogy nem, ez a smog. Ez 300 valahány méter magas, ez Eiffel-torony, és onnan lenézve azért már látható ez a fajta dolog.
Mennyi ideig voltál Párizsban?
Csak egy pár napot, már egy verseny volt, egy nemzetközi verseny. Az érdekessége az, ezt most már utólag bemerem vallani, hogy azért verseny előtt egy napot mászkálni, az nem megy túl jó egy ekkora magas sarkú cipőbe, amit aztán le is vettem, és mezitlán mentem tovább. És a kajakozáshoz nagyon kellenek a farizmok, akármennyire hihetetlen. Műszeres vizsgálaton bemérték, hogy a kajakozásban a legjobban a farizmokat használják. Ez most ugye hihetetlenül hangzik, mert mindenki azt hiszi, hogy kar, meg vál, meg egyebek. Szóval azért azt én megéreztem, hogy nem is lett olyan jó eredmény azon a versenyen.
De isiászod nincs?
Isiászom. Nincsen, de azért egy picit érzem így a derekamat.
Hát igen, mert a gerinc oszlop az rettentően meg van terhelve. Szóval akkor séta, magas sarkú cipőben, a Champs-Élysées-en, a Place Pigalle-on, a Montmartre környékén, mindenhova gyalog mentetek persze.
Gyalog.
Milyen nyelvet tanultál a gimnáziumban?
Angolt meg oroszt, orosztagozatos osztályba jártam, hát angolt szerettem volna, csak nem jutottam oda, sajnos nem vettek be, de nem nagyon tudok oroszul.
Nem, pedig azt akartam, hogy énekelj nekem egy oroszlányzal például.
Azt talán még tudok.
Igen? Na, látom, hogy már köszönülsz is egyet. Na, ez a jó. Melyiket?
Tonkája ribina. Ennyi elég.
Bűhüszke nyár fomértansz, miért búsulsz a réten? Így van. De jó, az elég ennyi. Hát ugye banjo nincs, meg gitárkíséret nincs. Hát jön 86, Montreal, méghozzá világbajnokság. Ugye Montrealban rendeztek olimpiát. 10 évvel később, tehát a montreáli kajakkenu világbajnokság. Ott nyertél először igazi nagy világversenyt. Kikkel?
Kőbárita, Rakusz Évi, Mészáros Erika, és az tényleg egy fantasztikus verseny volt, mert én életemben nem voltam extázisban, nem is tudtam elképzelni, hogy mi az az extázis, de most így utólag azt tudom mondani, hogy szerintem én ott extázisban voltam. Szóval az olyan fantasztikus volt, hogy úgy futottunk be, hogy el se fáradtam. Tehát valami csoda történt.
Ez életed csúcspontja volt, ez a világbajnokság? Majdnem mindenkinek van egyébként az életében egyfajta ilyen csúcspont. Ez neked a csúcsa volt életednek?
Én azt mondom, hogy igen. Mert aranyérmet én csak ezen a világbajnokságon nyertem.
Mennyivel nyertétek meg?
A németek hát egy jó 3/4 hajóval. Németek azok nem is indultak, mert őket kizárták az előfutamban, mert hogy ők kirajtoltak. Most mondhatnám azt is, hogy szerencsénk volt, de nem mondom. Mert szerintem akkor mi abban az évben nyertünk volna mindenképpen. Tehát a németeket kizárták, a szovjetek voltak a nagy ellenfelek, ők vezettek olyan 300 méterig, és az utolsó 200-on azt meg tudtuk csinálni, amit begyakoroltunk, hogy beindítjuk a hajót, és egy jó 3/4 hajóval nyertünk.
Hol ültél a hajóban?
Én elől, én majdnem mindig elől.
Aki az első, hogy hívják ezt egyébként?
Hát vezérevezőst, stroke.
Stroke, igen, ő a stroke. Az diktálja egyébként a tempót?
Mondhatni azt is, hogy igen, de ez egy csapatmunka. Tehát gyakorlatilag ugye ezt az edzéseken gyakoroljuk be. Az ilyen finisek, azok mindig hátulról indulnak. Tehát soha nem az első ember kezd el erősíteni, meg nagyobb csapást adni, hanem hátulról a hátsó 3 ember kezd el nagyobbakat húzni, tehát egy olyan 4-5-6-7-8 nagyobb, erősebb csapás. De ugyanis ez fizika, hogyha nem adják hátulról az erőt, akkor az első ember nem tud csapást emelni. Voltak ugye Kőbáritával kapcsolatban is így a valamelyik olimpián így problémák, hogy az első ember nem emelt csapásszámot, nem tud az első ember csapásszámot emelni, ha hátulról nem adnak erőt.
Magyarán akkor a Rita ült hátul?
Akkor a Rita ült hátul, de ebbe nem menjünk bele végül, és ez nem a mi problémánk, csak ugye az első embernek nagyon fontos, hogy legyen ritmusérzéke, nagyon fontos, hogy érezze azt, hogy a hátsó 3 ember mit csinál, mert ugye hátsó 3 ember látja, hogy az előtte ülők mit csinálnak, de az első embernek érezni kell, tehát ott olyan izomérzékelésnek kell lenni. Talán azokat ültetik előre, akiknek ez kicsit jobban megvan.
Erika édes, azt mondod, hogy ebben nem menjünk bele, pedig én egy pillanatra szívesen belemennék, hiszen Rita egy bűbájos ember, mi újságírók rendkívüli módon szeretjük, nagyon jól nyilatkozik, és különben is az egyik legnagyobb magyar sportoló, és ugyanakkor azért voltak már akkor is a kajakos lányok között olyan hangok, hogy ő egyfajta filopátori szerepet töltött be, tehát a többi lány félig meddig az ő gája rabja volt a hajóban.
Én mindig a Ritáról nagy tisztelettel beszéltem, meg beszélek a mai napig is, mert én úgy gondolom, hogy a Rita egy olyan egyéniség, ami hozta azt, hogy olimpiai bajnok lett. Na most az egyéniségek, tehát akik ilyenek, azok sosem egy egyszerű emberek. Tele vannak ők is hibával nyilvánvaló, de én azt gondolom, hogy mindenki más is. Csak ugye az ilyen emberek jobban reflektorfényben vannak, jobban kiélesednek mindig azok a dolgok, amiket ők mondanak. Az biztos, hogy ő egy picit nehezen kezelhető ember volt. Kicsit jobban akarta irányítani a környezetét, mint ugye más emberek.
És volt, aki ezt jobban viselte, volt, aki
van.
Kevésbé
pontosan,
viselte.
Pontosan. Én a Ritával nagyon jóba voltam, meg a mai napig is jóba vagyunk. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilván konfliktusok mindig vannak, ezeket meg kell próbálni kezelni. De nem mindig sikerült.
Szöulban miért nem nyertetek? Mennyi volt a lemaradás? Gondolom, mert a németeket nem zárták ki.
Hát igen. De egyébként mi nagyon jó formában voltunk Szöulban. Én egyetlen egy problémát látok ott, így utólag. De én ezt egyébként akkor is úgy éreztem, hogy ez lehetett volna másképp is. Ugyanis ott úgy volt, hogy az utolsó pillanatban dőlt el, hogy a négyesben én ülök-e, vagy a Gyulai Kati. Volt egy ilyen vitás kérdés, és Arti János volt a szövetségi kapitány, és nem tudta az utolsó pillanatig ezt eldönteni. Tehát úgy volt, hogy kint az olimpián lesz még egy válogató köztünk, ami aztán végül is nem lett, hanem egy ilyen kis edzésbeli pszichológiai teszt volt a válogatás. Itt is majdnem, hogy egy szubjektív döntés döntött az én javamra. Végülis én nagyon örültem, hogy én voltam az, aki lekerült a hajóba, de sajnos emiatt ugye a forma időzítés nem úgy sikerült, ahogy kellett. Tehát az ilyen utolsó pillanatban lévő válogató versenyek, ezek sosem jók, mert az ember nem arra az adott versenyre időzíti a formáját, nem mer az ember úgy edzeni előtte.
Már akkor te voltál az a gyengébb pillér a négyesben?
Nem, igazából csak...
Csak ugye zavart azért az, hogy ugye az izgalom, ami előtte volt. Katival jó viszonyban vagy?
A Gyulai Katival? Aha. Nem nagyon találkozunk mi azóta, tehát nem voltunk mi rosszba, de hát ugye elkerülhetetlen, hogy amikor így rivalizálás van, akkor az emberek egy picit távolabb kerülnek egymástól.
Szőul asszul egyébképpen a pályafutás vége már, ami a világversenyeket illeti. Igen. Ráadásul te már akkor énekelsz a Bojtorján együttesben. Én még a neveket is kiírtam. Bukvart László, Kemény Győző, Pomázi Zoltán, Vörös Andor, Németh Oszkár. Németh Oszkár az vendégként dobolt nálatok, ugye?
Nem, ő zenekari tag volt.
Zenekari tag volt. Hogy ment a játék? Élvezted akkor? Szóval akkor még párhuzamosan volt egy kis kajak, meg egy kis zenélés?
Nem, ez igazából úgy volt, hogy az olimpiáig nekem a kajak volt az első, és én vendégként szerepeltem velük, tehát ez nem volt egy rendszeres dolog. Visszatérve az olimpiára, én úgy érzem, hogy az nekem teljesen jogos volt, hogy én abban négyesbe üljek, ugyanis az egyesben is nekem jó eredményeim voltak. Tehát én nem érzem azt, hogy én gyenge láncszem voltam. Egyetlen egy probléma volt, hogy volt egy hátsérülésem, és volt egy időszak, amikor az edzőtáborokban az időre vezéseken nem tudtam úgy teljesíteni.
Látom, hogy az arcátlanságomat nehezen nem észted meg.
Igen, mert én úgy érzem, hogy én azt kivívtam, de nem nevezném arcátlanságnak. Kis bennfentes dolgokat nem biztos, hogy mindig tudják azok az emberek, akik nem voltak.
Akkor, amikor a kajakkenúval végeztél, és én is visszaszívom, mint az imént mondtam, akkor ugye jött a Bojtorján. Felléptetek Nyíregyházától Békés Csabáig mindenütt szerte az országban. Hirtelen sikerült a váltás, szóval teljesen belevetetted magad most már, mint egy igazi kajakos a zenei munkába?
Igazából igen, én ott zenekari tag lettem, megjelent egy lemezünk is itthon, Bojtorján címmel, és volt rajta egy dal, Az úton vagyok, amit nagyon sokat játszott a televízió abban az időben, meg a rádiók is. Úgyhogy abból sláger is lett, de aztán azt később a Rockforttal is feldolgoztuk, ami aztán megint sláger lett. De én emellett még edzősködtem. Mondhatni azt is, hogy ilyen kettős életet éltem, mert a BSC-ben kajakoztam, és utána elkezdtem ott edzősködni is gyerekekkel. Vágyom ezekre a nagyon nehéz feladatokra, mert ez sem volt könnyű, mert volt olyan, amikor a motorcsónakból kaptak ki, és mentünk egy koncertre, tehát így egy kicsit sok volt az is.
A film hogy jött?
A honfoglalás?
A honfoglalás. Az kettős Koltai különben, nem?
Igen, Gergely Koltai Gábor csinálta a filmet, és Koltai Gergely írta hozzá a zenét. Az úgy jött, hogy az 96-ban volt, és akkor én már a Rockfort együttesben énekeltem, és a Rockfort együttes vezetője az jó barátságban volt Koltai Gergellyel. Volt egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, hogyha a lányok is csinálnának egy próbaéneklést. Lányok azért mondom, mert ketten voltunk lányok a Rockfort együttesben. Csináltunk egy próbaéneklést, tetszett a Gergőnek, tetszett a kiadónak, a Magneuton adta ki ezt a lemezt, uh-huh. És a Pásztor László volt a vezetője. És akkor így rákerült a CD-re. Ugye mi csak a CD-n voltunk, a filmen ott a Demjén Ferenc előadásában volt hallható ez a dal. A filmen azért volt a Demjén Ferenc, mert Koltai Gábor szerint a honfoglalás az egy férfias dolog, és hát ott hát nem illendő, hogy lányok
nők nem kaphat szerepet. Szabó Csilla az, aki ugye kórházban is dolgozott.
Igen, ő most az ilyen... utóbbi években. Igen, ő volt egy ilyen kis lélekápoló, gitárjával vidította föl a
gyerekeket,
beteg gyerekeket.
Gyógyított, igen.
Így van.
Kormorán a nagy halfaló. Miért lett kormorán, és mit játszotok most a kormoránnal?
Húha, ezt Koltai Gergely jobban tudná, hogy miért lett kormorán. A kormorán ez egy nagyon régi zenekar, 25 éve alakult, és megint Koltai Gergely, ugye ez az ő alapítása, ez az együttes, és nagyon sokáig most csönd volt a kormorán környékén az elmúlt években. Egy olyan 2-3 éve élet föl a zenekar.
És megint csak a régi magyar népzenére.
Mondhatjuk úgy, hogy a népzenei alapokat, motívumokat ötvözte a zenekar a rockzenével. Most 9 tagú a zenekar, 2 lány van benne, egy fiú énekes, és ugye népi hangszerek, tehát hegedű, fuvola, furúja, töröksíp, meg amúgy az alap rock hangszerek, és nagyon érdekes hangzás, tehát Magyarországon van egy pár zenekar, aki ilyesmit csinál, de úgy nem ez a jellemző. Én nekem nagyon-nagyon tetszik ez a zene most már. Most így az elmúlt egy évben nagyon sok minden történt velünk. Volt egy jubileumi koncert Gödöllőn, a Szent István Egyetem aulájában. Januárban megjelent a koncertalbum, aztán koncerttel egy időben egy új lemez, és most idén, most szeptemberben jelent meg megint egy új lemez, Táltosok fiai, ez a címe, föleleveníti ezt az időszakot, mind zenében, mind szövegben. István kora előtti időszak ez, tudós emberek voltak, akik az adott közösségnek a szellemi vezérei voltak, akik gyógyítók voltak, jósok, tehát igazából ők voltak azok, akik így összetartották a nemzeti közösséget. Ebben az időben mentünk egy picit vissza, ezt elevenítettük fel. Koltai Gergő szövegvilágban is föleleveníti ezt a dolgot, tehát ő írta a daloknak a szövegeit. Nem mai magyar nyelven éneklünk, hanem az ősi szitja magyar nyelven, amit egy sumerológus professzornak a könyvéből merített.
Élvezett különben ezt a munkát?
Igen, igen, és nagyon büszke vagyok erre a lemezre, mert egy ilyen nagyon egyedi lemez.
Igaza van a portugál mondásnak, hogy aki énekel, az elűzi a szomorúságot?
Biztos, hogy így van, biztos.
Van neked szomorúságra okod?
Hát én azt gondolom, hogy időnként mindenkinek van, hogy mindenkinek történik olyan.
De azért ez komoly vigasz. Nem tudtam, hogy előrukkoljak-e a farvával. Egy ilyen szép kislány, mint te vagy. Hogy lehet, hogy nem 3 gyerekkel van körülvéve, és a házasság szent kötelékében él?
Hát ezen már én is gondolkoztam, de én azt gondolom, hogy mindenkinek más az életfeladata. Tehát valószínűleg az én életfeladatom nem az, hogy 3 gyereket pátyolgassak. Szerettem volna gyermeket, de valahogy mindig tologattam. Meg mindig valahogy úgy voltam vele, hogy volt mindig fontosabb. Meg talán a párkapcsolataim sem úgy alakultak, hogy igazából ez létrejöhetett volna.
Nem tudtál megalkudni?
Igen, igen, de ez nem olyan megalkuvás lett volna. Tehát nekem nagyon jó párkapcsolataim voltak, csak valószínű, hogy mivel a gondolkodásom olyan volt, hogy nem akörül forogtak, hogy én gyermekeket szüljek, tehát nem ez volt az elsődleges, hogy kis családanya legyek, ezért mindig olyan embereket vonzottam be az életembe, akik hasonlóképpen nem így gondolkodtak. Vallom, hogy az ember a saját gondolataival vonza be ugye azokat az embereket az életébe, akikkel aztán valami dolga van. Nyilvánvaló, hogy hiszek a sorsban, hiszek a karmában, tehát abban, hogy mindenkinek van egy életfeladata, és én azt gondolom, hogy az én életfeladatom talán most már így közelebb a 4. X felé. Nem az a dolgom, hogy családanya legyek, hanem valami más. Valószínű, hogy a zene, az éneklés. Valószínű, hogy nekem valami mást kell az embereknek adnom.
De azért nincs kizárva az, hogy...
Nincsen, abszolút.
Nincs, ugye?
Abszolút nincsen. Sőt, hát talán mondhatni azt is, hogy mostanában már sokkal jobban forognak a gondolataim e körül, és valószínű, hogy lesz is ilyen jellegű család az életemben, mert szeretném, én szeretném.
Ez gyönyörű végszó. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm.
Ő volt Géczi Erika, és hamarosan egy olyan sportolóval folytatjuk a visszajátszást, aki 1988-ban az olimpián olyan tettet hajtott végre, amit ma már nem lehet. Pedig a sportága ma is szerepel az olimpián.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylápás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Két gólos vezetésről kapott ki a Liverpool. Ég a komposzt Érd és Szász Halombatta között. Marad a forróság. Jó napot kívánok. Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A labdarúgó NB1 második fordulójában tegnap a címvédő Eto FC hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát, a tavalyi ezüstérmes Ferencváros meglepetésre nem bírt a meccset, 10 emberrel befejező újonc Vasassal a Grupama arénában 0-0 lett a végeredmény, még az Újpest 4-2-re verte a vendég Debrecent. A forduló zárásaként ma 17 óra 30 perctől játsszák az Zalaegerszeg-Paks találkozót. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az Újpesthez kapcsolódó hír, hogy az együttes válogatott játékosa Margráf Ákos külföldön folytatja pályafutását. A legutóbbi 3 idényben a Puskás Akadémiát erősítő védőért egy külföldi klub tett hivatalos ajánlatot, és megadja a szerződésében foglalt kivásárlási árat. A Nemzeti Sport információja szerint ez a csapat a dán FC Köbenhavn lehet, amely a konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában a Debrecennel találkozik. A labdarúgó MB2-ben, szintén a második fordulóban, az újonc Nagykanizsa 2-1-re győzött Sákváron. A Soroksár pedig 2-2-es döntetlennel távozott Karcagról. Felkészülési mérkőzésen a Liverpool 2-0-as félidei vezetéséről 4-2-re kikapott a szintén az angol Premier League-ben szereplő Leeds United-től. A liverpooliaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdő csapat tagja volt. Szoboszlait a 68. a gólpasztadó Kerkezt a 69. percben cserélték le. Az Alcatén 3-0-ra bizonyult jobbnak a belga Szent Rüdennél. A görög együttesben Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott. Az Union Berlin 2-2-es döntetlent ért el az olasz Cagliarival szemben. A németeknél Schäfer András a 68. percben lépett pályára. A Galatasaray 3-3-ra végzett a francia Rennel, az isztambuliaknál Sallai Roland 85 percnyi lehetőséget kapott. Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női egyméteres műugrás selejtezőjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A szakág egyetlen magyar EB indulója holnap a 3 méteres versenyszámban lesz érdekelt.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. A kormányfő beszélt arról is, hogy a tegnap esti csúcsidőszakban országosan 700 megawatt energiát sikerült megspórolni. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja digitális reklámfelületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. Az erős szél miatt ég a komposzt Érd és Szász Halombatta között. Az egy hete keletkezett tűz terjedését a hivatásos és önkéntes tűzoltók megakadályozták, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását, valamint a hulladék átmozgatását. Aknába zuhant két ló a Baranyavár megyei Lotárdon. A hagymásdőlőben található üreg fedele több darabra tört, és az állatok felett lógott. A tűzoltók két munkagéppel és egy daruval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a két csikót a csak nem 4 méteres mélységből.
Közlekedés.
Továbbra is erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben. Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon főként Biatorbágy és Bicske között lassul a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nyári zápor, most autunk, az inged rajta, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én.
Szám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Egy olimpián két aranyérem. Sokan végrehajtották ezt, és sokan végre is fogják a jövőben. De nem öttusában, mert 1992-ben volt utoljára csapatverseny az egyéni mellett. Utolsó előttiként Martinek János szerzett öttusázóként egy olimpián két aranyérmet. 1988-ban Szöulban lovaglásban hatodik volt. Vívásban a második helyen végzett, ezzel a verseny élére állt. Úszásban 15. volt és tovább vezette a mezőnyt. A lövészetben 46. lett, és visszaesett a második helyre. Futásban a 6. legjobb időt érte el, ami elegendő volt a győzelemhez. Fábiánnal és Mizsérrel csapatban is olimpiai bajnok lett. Még egyszer mondom, 1988-ban.
1965. május 23-án Budapesten született az a fiú, aki akárcsak a többi fiú elhatározta, hogy legyőzi a világot. Ez a budapesti srác azonban attól különbözik az összes többitől, hogy ő valóra is válthatta álmait. A legendás iskolába járt Benedek Ferenchez, olyan mesterektől tanult meg mindent, mint Török Ferenc, Horváth László, Horváth Kornél, Kancsal Tamás, Mizsér Jenő és Medvegy Iván, vagyis azoktól, akik mindent tudtak. A Csepel és a Budapesti Honvéd voltak egyesületei, sikerei színhelyei pedig, mert az egész világot akarta legyőzni, a világ szinte minden városa. Martinek János ifjúsági és junior bajnok, világ és olimpiai első, világkupa győztes egyéniben és csapatban, az öttusázók öttusázója. Rágózol?
Néha szoktam, igen.
Miért?
Több oka van, egyrészt az ájnak az illata az kellemesebb, másrészt meg inkább ezt rágom, mint hogy egyek, hiszen kezdtem egy kicsit már szélesedni, és talán ez nem hizlal annyira.
Meg is nyugtat?
Nem vagyok egy ideges típus, tehát nem kell nyugtatni.
Soha nem voltál ideges?
Hirtelen kapom föl a vizet, de úgy konkrétan ideges nem nagyon voltam.
És nagyon hamar megnyugszott.
Igen.
Mikor voltál a legidegesebb életedben?
Nem is tudom. Igazából én nem mondhatni, hogy ideges voltam. Talán voltak olyan esetek, amikor fölkaptam a vizet, de az, hogy ideges vagyok, az nem jellemző rá.
Úgy látszik, hogy ki akarod kerülni, mert én arra gondoltam, hogy ha valakinek világbajnoki cím vagy olimpiai bajnoki cím a tétje, akkor az akkor előtte, ha nem is tolja össze magát, de legalábbis reszket valamit.
Lehetséges, de ez izgulástól van, tehát egy izgalmi állapot, és ezt nem mondanám idegességnek. Ez egy felfokozott izgalmi állapot, amiben én is voltam többször. Szerencsére jól tudtam ezeket kezelni. Én az idegességet másképp fogalmaznám, tehát az egy más motivum, vagy
érzem,
más.
Én hogy te az agresszivitásra gondolsz, én pedig arra gondoltam, amikor az ember feszült állapotban van. Márpedig akkor úgy kérdezem, hogy mikor voltál igazán feszült valamelyik világverseny előtt?
Kellő izgalom mindig volt bennem. Talán a budapesti világbajnokság 1989 az volt egy kicsit feszültebb számomra, hiszen egy jól zárt év után úgy éreztem, hogy nekem kell hozni az eredményt, és így saját magamra egyre nagyobb terheket rottam, amit nem bírtam elviselni.
Ez a váltó volt, vagy az egyéni
ez
verseny?
Ez az egyéni.
Egyéni verseny, ami persze a csapatba is beleszámított.
Így van.
Na de hát két aranyat azért így is nyertél váltóban, hát meg
természetesen,
csapatban.
Hiszen a csapatban ugye három embernek a teljesítménye számít, a másik két úri ember, ugye Fábián Laci meg Mizsér Attila annyira jól szerepelt, hogy én egy megbízható csapat harmadik ember voltam, de az egyéni remények elszálltak ezzel a idézőjelbe idegességgel.
Ez a hármas hány évig volt együtt már Fábián, Mizsér és Martinek?
90-ig mindenféleképpen. 91-ben én a VB-re nem kerültem ki, az EB-n beálltam, de egy másik csapatba, hiszen ott a Madarassal és a Fábián Lacival voltam egy csapatban. 92-ben az olimpián ott betegség miatt egy hónappal ugye lemaradtam erről a versenyről.
Tüdőgyulladás
miatt. Előtte levő évek, de feltétlenül 87-88-89 ez a három év ez, ami jellemzi ezt a csapatot.
Janika, mekkora családban születtél?
Van egy nővérem, meg a papa, mama.
Nővéred is sportolt?
Nem, ő nem sportolt.
A papa, meg a mama?
A papa az fizikai munkás volt, édesanyám régebben sportolt, de nem ilyen szinten, tehát ő kosárlabdázott, meg súlytlökött.
Újpestiek vagytok?
Nem, belvárosi gyerek voltam, tehát a 8. kerületbe születtem. Később, amikor önálló lakásom lett, akkor költöztem Újpestre.
A belvárosból hogy indul el valaki az öttusa rögös útján?
Egy teljesen véletlen folytán. Én tornáztam 2 évig a Spartacus színeibe Hamza Istvánnál. Izomzatom meg különböző okok miatt ez a sportág egy kicsit távol állt tőlem. Ezért.
Megnőttél.
Ezért egy másfajta elfoglalatosságot kerestem. Iskolában voltunk egy úszótanfolyamon, ahol megkérdezték, hogy nincs-e kedvem háromtusázni, ahol Malackó István, aki ugye az utánpótlásokat gyűjtötte be, ő ifja Benedek Ferenchez küldött, aki nevelőedzőm és 9 évig edzőm volt a Csepelbe 82-ig.
Ő Feri bácsinak a fia, ugye?
Így van, az idősebb Benedek Ferencnek a fia, és ő vele voltam 9 évig nagyon közeli kapcsolatban a sportág miatt.
Csepelen?
Csepelen kezdtem 75 őszétől 82 őszig. Onnantól kezdve a budapesti honvédbe folytattam a pályafutásomat egész addig, amíg be nem fejeztem.
Na most ebben a három tusában, ha jól tudom, akkor van úszás, van futás
és lövészet.
Jól ment a három tusa is. Rögtön kiderült, hogy Te akkor, amikor végeztél, mint villanyszerelő a szakközépiskolában, akkor te már komoly háromtusázó voltál.
Úgy igen, de hát az elején nem mondható az, hogy jól, hiszen úszni egyáltalán nem tudtam, tehát 10 évesen kezdtem az öttusát. Ez az úszásnak egy kicsit késői időpont, de háromtusában akkor már jó voltam, és igazából nem tudtam az öttusában versenyszerűen elkezdeni, hiszen a akkori egyesületem nem állt olyan szinten anyagilag, hogy minden sportoló megkaphassa megfelelő felszerelést. Ezért volt az a döntés, hogy átigazunk a budapesti Honvédba, ahol
kivel?
10 fővel. Tehát az egész, majdnem az egész csoportát igazolt.
Benedek Feri is?
Benedek Ferenc is, a nevelőedzőm is. Amikor átjöttem, akkor végeztem az ipari iskolát, mint villanyszerelő. Tehát az első évben a budapesti Honvédnál az MN térképészeti intézetben dolgoztam napi 5 órát, előtte, utána pedig edzésre jártam.
Napi 8 órát?
Egy év után bevonultam katonának, ahol eltöltöttem 1,5 évet, és ez alatt a 1,5 év alatt annyira megszökött, megugrott a teljesítményem, hogy mikor leszereltem, megkaptam a sportállást, és onnantól kezdve a Honvédba sportállásként egész a pályafutáson végéig.
Ma is?
Dolgoztam.
Ma is katona vagy?
Akkor a Honvédba dolgoztam, de nem voltam katona, most jelen pillanatban szintén katona emberként viseltetek, hiszen 2 évvel ezelőtt egy nagyon jó lehetőség volt, a központi sportkiképző bázis igazgató helyettesének, mint százados kineveztek. Azóta már váltottam olyan szinten, hogy bekerültem a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatok és kulturális főosztályára, ezen belül a sportosztályon dolgozom.
Katonás ember vagy?
Úgy érzem, hogy igen. Mindig is, hogy úgy mondjam, az önfegyelmem megvolt arra, hogy katonás viselkedésem látszódjon, vagy lehessen éreztetni.
Ifjan is katonás ember voltál? Szóval arra gondolok, hogy ez a ti csapatodok, ez a Fábián, Mizsér, Martinek, Martinek, Fábián, Mizsér, Martinek, Mizsér, Fábián, stb. Mindegy, hogy milyen sorrendben mondom. Ez azért 3 különböző egyéniség.
Természetesen egyéniségben különbözőek vagyunk, de amikor csapat volt, ez egy volt, ez a 3. És azt hiszem, hogy ezért emelkedtünk ki ennyire a mezőnyből.
Mizsér Attila komoly, precíz, mondhatnám úgy is, hogy a tudomány visszahúzódó embere. Fábián Laci, Joel vagy Joel, még talán ő a leginkább bohém ebből a 3-asból.
Igen, én meg valahol a 2 között helyezkedem el, és ezért volt olyan egységes. Úgy érzem, hogy nagyon jó egymásra találtunk. Az erőnk az abba is rejlett, hogy mindent megtettünk egymásért akkor, abban
igen?
A pillanatban, amikor
tudnád
kellett.
Ezt példával illusztrálni, tehát ezt a bizonyos csapaton belüli szeretetet, mert azért mind a 3-an ugyanannak a sportágnak vagytok az egyéni jelöltjei, és 3 klasszis. Mind a 3 volt világbajnok.
Egyéni világbajnok sajnos nem voltam, bronzérmes voltam egyéni VB-n. Tényleg az egyéni olimpiai bajnoki cím az, ami...
Hogyan szerettétek egymást ti 3-an?
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen bizonyos profi életmód volt közöttünk, ami azt jelezte, hogy egymásért mindent megtettünk a versenyen, az, hogy a legjobbak legyünk, és mindig meg szokták kérdezni, hogy melyik a legnagyobb eredményem. Azt mondom, hogy attól függ, hogy nézzük a dolgot, mert hogyha a sport mi voltját nézzük, akkor természetesen egy olimpiai bajnoki címnél magasabb kitüntetés rangot nem lehet szerezni. De én úgy gondolom, hogy a legnagyobb sikeremnek, vagy sikerünknek a 87-es mulleni világbajnokságot nevezhetjük, hiszen ott az első szám után Mizsér Attila meg jó magam is elszálltunk lovaglásba, és ezáltal csapatunk a 19. utolsó helyről rajtolva, akkor még 5 napos volt az öttusa, napról napra jött föl, és a végén 600 pontos hátrányt ledolgozva mi állhattunk a dobogó tetejére. Tehát, mint siker, én ezt tartom a legnagyobbnak, és úgy érzem, hogy ebből látszik az, hogy az a csapat a béka feneke alól föl tudott állni, és együtt, közösen egy ilyen eredményt tudott produkálni, ez egy nagyon nagy dolog.
Én emlékszem rá, hogy Thessalonikiben a sakkolimpián, amikor az angol csapat kiharcolta az ezüstérmet a legutolsó fordulóban való eredményével, akkor ilyen sakkozók voltak, mint Nunn, Miles, Short, több nevet nem is mondok. Valaki a 4-esből a büfében lehajolt, és a kabátja előkéjével megfényesített a másiknak a cipőjét, mert éppen nagyon jót lépett a Nimzó-Indiaiban. Tehát végtelen szeretettel és alázattal voltak egymás iránt. Nem volt közöttük olyan, akit külön kiemeltek volna. Nálatok volt valamiféle rangsor?
Igazából rangsor nem, hiszen a magyar válogatott az öttusában mindig olyan megfelelő helyet foglalt el, hogy bármilyen 3-ast ki tudtunk állítani a világ élvonalába, abból a háromból mindegyiknek esélye volt az egyéni győzelemre, és mindig az ért oda, vagy az lett a legjobb, akinek éppen aznap a legjobban ment.
A másik kettő nem irigyelte?
Természetesen, hogy irigyelte, hogy akkor éppen ő, de hát ez megfordult, hiszen volt egy másik alkalom, amikor a másiknak jött úgy jobban össze, és úgy érzem, hogy ez egy jó egység volt. Viszont a sakkban talán nincs akkora rivalizálás, itt úgy gondolom, hogy egymás között is van egy bizonyos fajta rivalizálás, hogy jobb legyek, még jobb legyek, és ezek úgy érzem a teljesítményt is javítják.
Azért életed legszebb napja mégiscsak Szöul. Egy ötöd részben én magam is benne voltam, mikor a lövész eredményeket Buzgó Józsival hoztuk-vittük a mobiltelefonos autóhoz, kb. 200 méterre. Képzeld el, vagy 6-szor teljesítettem a 200 méteres, vagy inkább 400 méteres futótávot. Azon a napon örömmel tettem. Hogy emlékszel vissza Szöulra? Menjünk már a napokon végig.
Akkor még 5 napos volt, természetesen sokkal lazább. Nem volt olyan megterhelő, hiszen manapság egynapos és selejtezővel együtt majdnem 2 komplett versenyt kell végezvinni. Lovaglással kezdődött, jól emlékszem, olasz és német lovakkal volt ellátva a mezőny. Én egy olasz lovat húztam, ami az első kanyarba lovasa miatt lesántult, de nem volt olyan vészes a sérülése, és úgy gondoltuk, hogy még mindig jobban járok ezzel a idézőjelbe sántapacival, mint bármelyik tartalék lova, hiszen a tartalék azért tartalék, mert gyengébb valamennyivel a többinél.
A nevére emlékszel?
A nevére így konkrétan nem emlékszem.
Kárcsodangoló, szögletrugás.
Így meg biztos, hogy nem. Azt hiszem, remekül összejöttünk, és csak időtúllépésen volt, tehát 1068 pontot lovagoltam vele.
Ezzel már akkor ugye az élmezőnyben voltam.
Ezzel a 6. helyről rajtoltam. Másnap következett a vívás, ami reggel 8-tól kezdődött, este 10 óráig tartott, ahol Fábián Laci nyerte a versenyszámot 1000 ponttal, én második lettem 990 ponttal, ahol már összetettbe átvettem a vezetést. 3. nap következett az úszás, ha jól emlékszem 3-20-at úztam, azzal a 20-asok, 30-asok mezőnyibe tartoztam.
Tehát 1100 pont körül?
Igen, körülbelül 1150, azt hiszem 1140 a 24, valahogy így, 1100-1200 pont közötti eredmény, de azzal még mindig megőriztem vezető helyemet. A 4. nap jött a lövészet, ami egyben a legbizonytalanabb számom volt, de hát abban az évben második legjobbamat egy körre elmaradva a legjobbamtól meglőttem.
Hány volt ez? 188?
188. 188, amivel egy helyet hátrébb szorultam, hiszen a grúz Jagorasvili idézőjebb elém lőtte magát, tehát így a második helyről rajtolhattam a futáson, ami azt jelentette, hogy a papírforma szerint már a lövészet után megvolt az aranyérem, mert igazából majdnem minden versenyen egy olyan 30-40 másodperccel szoktam futásba megverni, és most csak 10 másodperc előnye volt.
Veszélyes lehetett még akkor rád valamelyik magyar fiú?
Magyar fiú már nem, még egyedül az olasz Carlo Massurlo lehetett volna veszélyes, aki 10 másodperccel mögöttem indult, és neki volt egy hasonló futótudása, mint nekem.
Molnár Dániel beszélgetőtársa az ezredfordulón a kétszeres olimpiai bajnok Martinek János volt, és a visszajátszásban hamarosan egy olyan magyar sportolóval készült negyedszázados beszélgetést elevenítünk fel, akinél kisebb különbséggel nem lehet lemaradni olimpiai aranyról.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A kicsit hosszabb a körme az 1988-as olimpián, akkor bajnok lett volna. Így az Európa-bajnoki címe mellett nagy világversenyről van 9 ezüstérme és 3 bronza. Nem hiszem, hogy sajnálni kell Güttler Károlyt, bár nyilván van különbség az olimpiai arany és az ezüst között. Vele is Molnár Dániel beszélgetett annó.
Röpüljünk vissza az időbe. Akkor, amikor Güttler Karcsi, ez a daliás, 190 cm magas fiatal ember?
Nem, 188.
188, mindig ezek a centiméterek, de majd erről szó lesz. Egészen kisfiú volt, és elment úszni. És ahogy én hallottam, a tornasorban állítólag nem a legelején állt a gyereksereknek.
Hát nem a legvége, utolsó előtti voltam körülbelül.
Olyan pici voltál?
Igen, nagyon 14 éves korom még elég rosszul ment a testi fejlődésem. Gyakorlatilag voltam 45 kiló 8-ba, és 150-60 centi. Mondom, majdnem legutolsó voltam.
Ez annak köszönhető, hogy a családi körülmények eléggé sanyargóak voltak?
Hát nem annak, de annak tudom be, hogy testileg megvoltam erőltetve rettenetesen. Akkoriban kőbányáról jártam be a Margit-szigetre, ami busz, metró, busz, ilyen átszállási sorrendben történt. 4 óra 40-kor keltem, mínusz 20 fokba csattogtam a hidegbe, rendszerint a Blahalújza térig az Őrstől aludtam a metrón, de minden embertársammal együtt, úgyhogy nem egyedül aludtam. És 6-tól 7-ig a nyitott 50-esbe, ha hideg volt, ha meleg edzés volt, utána szépen begyalogoltam ott a Víg Színház mögött egy általános iskolába.
Ja, oda jártál suliba?
Oda jártam
magyarán suliba. Akkor legalább ilyen szempontból
hát
volt
igen,
kedvező.
De a suli után vissza az edzésre, edzésről pedig hát gyakorlatilag fél hétre értem haza Kőbányára, ott pedig összeomlattam.
Hány éves korodban kezdtél el úszni?
4 évesen kezdtem.
4 évesen kezdtél el úszni. Na de hát mint 4 éves gyereket a szülők vittek azért az úszodába.
Igen, de csak egy rövid ideig, mert van egy nővérem, aki 5 évvel idősebb nálam, ő akkor már úszott, amikor én lekerültem az úsziba, és hát akkor együtt mentünk. Ugye ő akkor már 10 éves volt, akkor már úgy tudott rám, hogy ez.
Fogta a kezet, karcsikát és vitte. Ő milyen eredményeket ért el a nővéred?
Házi versenyeket nyert, ami akkoriban nagy dolog volt, tehát ezt nem úgy kell érteni, hogy most 4 ember közül lett az első. Hát akkor egy egyesület, a Budapesti Építők, az állt legalább 50-60 főből, amiből nyerni tudott, tehát azért az elég szép dolog. De úgy tudom, hogy voltak annál jobb eredményei is.
Karcsika mit szólt hozzá, hogy ő neki 5 évesen kérem, szépen faltól falig úszni kell, mert azért az úszás kegyetlen.
Akkor nem is gondoltam arra, hogy faltól falig, ez később jutott eszembe, amikor már tényleg monotonná vált a dolog. De akkor nagyon szerettem oda járni, mert hát ott volt egy nagyon jó kialakult csapat, csapattársaimat nagyon szerettem. A szabadidőnkben fociztunk, Rablócsendőr az úszoda területén, kriket, amit el tudunk képzelni, mindenféle játékon.
Tehát akkor élvezted az úszást. Az első eredmények mikor jöttek?
Béka korosztály. Arra emlékszem vissza, hogy 76-ba Pécsen nyertem az első érmemet, ami pontosan úgy történt, hogy akkor még nem mellúszásban, hanem 50 gyorsúszás, és a nadrágomat elfelejtettem megkötni. És ahogy ugrottam a nagy fejest, térdig le a nadrág, akkor visszarángattam, és utánuk mentem, és még ezüstérmet így is szereztem. Hát 8-ból, tehát azért az nem volt rossz.
Gondolom 1/10 másodperc hátránnyal.
Volt egy 2 másodperc, amíg fölhúztam a gatyót, meg kellett picit kötni.
De a lemaradás az aranyérmestől.
Ja, arra nem emlékszem vissza.
Mert neked különben csupa ilyen eseted volt egyébként, amikor vagy a csapatból maradtál ki már nagyon ifjan, vagy éppen az olimpiai aranyéremről. Erre a Morhaus elleni olimpiai döntőre hogy emlékszel vissza? Ez még mindig egy rettentő fájó pont?
Nem.
Nem?
Nem. De azért mondtam ilyen nehezen, hogy nem, mert valóban nem az, csak mások, talán a külvilág úgy gondolja, hogy ez fájó. Néha, hogyha tényleg elkezdem mazsolázni, és visszagondolok, és megnézem a videó felvételt, nem szoktam megnézni, de ha úgy adódik, akkor egy picit fölidegesít a történet, mert úgy néz ki, teljesen úgy néz ki, mint hogyha én érkeztem először a célba. Ott a helyszínen, Szóban, a BBC vagy az NBC valamelyik televízió 100-szoros lassításba visszanézte, és azt mondták, hogy biztos, hogy én érkeztem először a célba, hogy óvjuk meg. És megpróbáltuk, de nem lehet óvni, mert az úszóversenyt az óra dönti el, és nem pedig a célfotó. Úgyhogy hát ennyiben maradtunk.
Van egyfajta érzékelő egyébként a rajtfalba beépítve, amit hogyha valaki megérint az ujjával, akkor az
van,
óra
van,
megáll?
Van. Úgy történik, hogy rajta van a falon egy másik panelfal, ami között, a fal és a panel között futnak vékony drótok, amiben levegő van. Lehet, hogy ma már nem levegősen csinálják, de akkoriban még úgy volt, és hogyha megnyomom a levegő, megnyomja azt a bütyköt, ami kijelzi a táblát. Na most szerintem, hogy ha ma már elektromosabban mérik, tehát gyenge feszültség vagy valami, gondolom 220-at biztos nem vezetnek a vízbe, de az is lehet, hogy még ma is levegővel működik. Lehetett olyan, hogy egy enyhe ívű görbület lehetett a falon valamelyikünknél, vagy esetleg pont nem azt a részt nyomtam meg, ahol éppen futott ez a gumi, amiben benne van a levegő, hanem egy 10 centivel arrébb, és később vette észre.
Én szerintem azért nem bánod te, mert tulajdonképpen akkor egy egész ország együtt érzett veled.
Én meg ezt úgy éltem meg, hogy ugye életem első olimpiája, ráadásul akkor voltam először ilyen messze Magyarországtól, mert Európában, meg Prága, meg ilyen helyeken már voltam 8-szor, 10-szer, de Szöul és egy 15 órás repülőút, sőt, akkor több volt, mert Oroszország akkor nem engedett a légterébe, és Alaszka, és aztán
igen,
úgy hátul.
Anchorage-on keresztül kellett menni Szöulba.
Anchorage-ról mindig az jut eszembe, hogy a jégen kívül, hogy van a reptéren egy gyönyörű nagy vitrin, amiben egy több mint 3 méteres jeges medve van kiállítva, kitönve. Borzalmasan néz ki. Akkora méretekkel rendelkezik, hogy az a mai napig megmarad benne. De visszatérve Szőúra, beteg lettem. Tehát a verseny előtt pár nappal olyan homloküreg gyulladást kaptam. Nem volt ott egyébként jó idő, hideg is volt. Kis László akkor mondta, amikor a vízben úsztam, és rám nézett, azt mondja, te lázas vagy. Mert látta a szememet, hogy nagyon csillog. Kijöttem a vízből 39, de hát a 27 fokos vízből jöttem, ami hűtött. Elég jelentős lázam lehetett. Kausz István doktorunk kezelt, kúrált, gyógyszer, minden, és mondta, hogy feküdjek, de én titokban, amikor a többiek elmentek edzeni, akkor én fekvőtámasz, guggolás, hogy erőnlétet tartsak. És így ez az ezüstérem, úgyhogy 100-addal, hát ez óriási dolog volt, attól függetlenül, hogy nem lett arany.
Moorhouse-zal milyen viszonyban vagy? Egyáltalán volt-e bármiféle kapcsolat közöttetek?
Hát előtte volt, ugye az előtte való évben ismertem meg, és utána még 1-2 évig ő, sőt azt hiszem még Barcelonában talán ott volt, igen. Addig ismertük egymást gyakorlatilag, azóta nem találkoztam vele. De ő úgy pátyolgatott engem, tulajdonképpen ő volt a nagy úszó, én meg a feltörekvő, aztán valahogy úgy helyet cserültünk, ő háttérbe szorult, és én kerültem elő.
De nem haragszol rá?
Természetesen nem. Vagy gépi tévedés lehetett, vagy valóban ő nyert.
Na most, ha jól számolom, akkor ugye 68-ban születtél, 72-ben kezdtél el úszni, akkor, amikor már Hargitay Andris 16 évesen a müncheni olimpián ugye ott volt. A szülőket inspirálta az akkori nagy úszó generáció arra, hogy téged úszónak adjanak?
Ezt nem kérdeztem meg tőlük, olyan pici fejjel, és azóta sem, mert most meg nem jut eszembe ez a kérdés, de nagyon jó kérdés, de valószínűleg inspirálhatta. Ugye az ember szereti olyan helyre adni a gyerekét, ahol tudja, hogy jó kezekben van, és olyan előélet van, mint amilyen a magyar úszósport.
30 éve úszol. Hány alkalommal volt víz iszonyod, vagy víz undorod, hidroitisznek nevezik ezt különben, görög szóval, ez alatt a 30 év alatt?
Hát számtalan. Azért azt butaság lenne kijelenteni, hogy imádtam mindig is az úszást, mert vannak nagyon nehéz pillanatai, főleg az edzések menetében történik ez, amikor szeptembertől tulajdonképpen a következő nyárig a szürke hétköznapok és a 4:30-5:00 kelés, és reggel az a 8 km úszás plusz másfél óra erőfejlesztő torna, aztán utána iskola, és utána délután megint 2,5 óra úszás, ami 6-7000 méter. Ezek mind szintidős úszások. Ne képzeljük azt, hogy bemegyünk, és azt mondják, hogy na, akkor most 2 órát úszunk, és letelt a 2 óra, majd szólok. Ez mindig egyénre szabott, szintidős, ami végtelenül megnehezíti a történetet. Ezeket a monoton napokat nagyon utáltam. De mindig szemem előtt volt egy cél, hogy egy következő versenyre készülünk, és amikor ott igazolni tudtam, hogy hát ez azért megy, akkor azért jobb volt. És ugyanakkor az is beletartozik, hogy valamikor nemrég utána számoltam, hogy 30 olyan edzőtáborban voltam, ami tengeren túlon van. Tehát vagy Ausztrália, vagy Dél-Afrika, vagy Amerikába, vagy Kubába, vagy Mauritiuson. Ezeken a helyeken végigjártam, és ott is edzettünk mindig nagyon keményen, de mégis valamit láttunk ebből a nagy világból.
Magyarán akkor ezekre a helyekre nem jutsz el, hogyha nincs meg ez a mérhetetlen szorgalom. Azt mondom, hogy mérhetetlen szorgalom, nem emlékszem már rá egészen pontosan. Kis László, aki ugye pályafutásod nagy része alatt az edződ volt, említette egyszer, hogy van neki egy ilyen sárga bottya, és ezzel a sárga bottal bizony a gyerekek fenekére oda kellett hajítani egyet. És hogy neked vagy nem kellett oda hajítani, vagy te magad kérted, hogy hajítson oda, mert azzal nagyobb munkára inspirál.
Igen, azért itt megint túlzásokba estünk. Magam soha nem kértem. Én elismertem azt, a tényt, hogyha egy nem fenékre ütött, hanem kobakra. Na most azt se képzeljük el, hogy szétdurrant az agyunk, de nem volt kellemes érzés. És amikor az ember már úgy áll a dolgokhoz, hogy azt mondják, hogy na most még tegyél rá még gyorsabban, és gyakorlatilag kifingik, és utána azt mondja a következő feladatra, hogy ez az utolsó, 15x400 méter. Hát az még lefutni is sok, még lebiciklizni is sok, és hát leúszni az meg még több. Ráadásul nálunk ez a hipoxiás edzés, ami azt jelenti, hogy a levegő visszatartással a keringést, a rendszert fokozottan terhelődik, és ezáltal az oxigén felvétel velünk, majd a versenyen sokkal kevesebb lesz, mert most itt ilyen helyzetet nagyon sokat gyakoroltunk. Nem esett jól, soha nem esett jól, de az esett jól, hogy gondol rám, és azt mondja, hogy ezzel így nem lesz meg az a világcsúcs, amire készültünk, és akkor puff, egy kokiszerű ezzel a bottal, hogy ő nem a kezével. És én ezt elfogadtam. Nem azt mondom, hogy 5 percenként kaptam, de volt olyan 7, hogy 2-3 belefért.
A karodat is kicsavarták? Láttam egerszegi Krisztát például. Egy ilyen edzőteremben, ahol bizony az ízületeket lazítani kell egy-egy edzés
igen,
előtt.
Igen, hát a lányok azok mindig sokkal lazábbak, mint a fiúk. Persze a fiúknak is kell lazító gyakorlatokat végezni, mert hogyha túlságosan megköt, hogyha olyanok leszünk, mint a Schwarzenegger, vagy mint akik ma gyúrnak edzésszerűen, hát azokkal az izmokkal képtelenség lenne úszni. De miután mi is csináltunk erőfejlesztést, hát muszáj volt lazítani, mert azért az izmok csak valamilyen szintig növekedtek, és hogyha szépen kilazítottuk, akkor átvihető volt ez a medencébe, és arra, hogy sok oxigénnel el tudja látni.
Borzalmas, hogy mennyit kell szenvedni egyébként az embernek ahhoz, hogy eredményt érjen el. A te pályafutásod kiemelkedő eredménye az egyrészt a 93-as Sheffieldi aranyérem az Európa-bajnokságon, gondolom én, illetve az 1-0-0-53-as világrekord 100 mellen. Melyik az értékesebb?
Akkor nekem a világcsúcs volt 93 az értékesebb. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az előfutamban úsztam ezt meg. Tehát reggel, amikor fölkeltünk álmosan, akkor a Laci, kis Laci és a Túri Gyuri már akkor ők együtt dolgoztak, sőt már 88-ban is. Szóval megmagyarázták, hogy ez retteltesen fontos, hogy délelőtt bekerüljek, és nyugodtan ússzak, délutánig úgyis kipihenem magam. És én beugrottam, úsztam, és mikor beérkeztem, akkor láttam, hogy hát ez bizony világcsúcs, mert ki volt írva, hogy world record. Hát mindenki tapsolt, és fütyültek, úgyhogy rettentes földobottam ettől egy óráig. Utána egy óra múlva gondolkodtam azon, hogy úristen, hogyha most én világcsúcsot úsztam, és délután nem tudom megnyerni, akkor az milyen katasztrófa. De végül is meg tudtam délután nyerni, összeszedtem a gondolataimat, meg tudtam nyerni, sőt egy másodperccel előztem meg a második helyezettet, ami azért volt elégtétel egy picit, mert ő Nick Gillingham volt, aki szintén angol, és úgy éreztem, hogy egy picit elégtételt vettem Morehouse vereségétől, hogy nem egy századdal vertem meg, hanem egy egész másodperccel, ami százszor annyi, mint amivel Morehouse megvert engem. Összképében az, hogy világcsúcs és Európa bajnok lettem, ez nagyon megnyugtatott az eddigi pályafutásomra is, és az onnantól kezdődően a mai napjainkig.
Tulajdonképpen neked mindig voltak olyan újabb, hogy már a vizek nyelvén beszéljünk, újabb hullámlökéseid, ami továbbít, hiszen ha belegondolok, 88, hát most már annak is 14 éve, te még együtt úsztad Arnyi Tamással, aki azóta komoly üzletember, éttermet, vendéglőt üzemeltet, és egy csomóan, hát akik akkor úsztak, ugye már mind abba hagyták. 14 éve, pedig te már akkor 10 éve a vízben voltál. De mi az, ami mindig tovább lendített? Hogy még mindig, sőt, hogyha jól hallom, akkor ugye még mindig Atént is betervezted.
Az a mozgató rúgója, hogy olyan jó közegbe kerültem ott a Spartakuszban, nem mintha Margit-sziget nem tetszett volna, de hát akkor még az eredményeim nem olyanok voltak. Tehát ez a Spartakuszba való kerülésemtől lehet számítani, 1987. január 1-én kerültem én oda, és 87-ben már Európa-bajnoki negyedik helyezett lettem, egerszegi szintén, és utána jött ez a 88-as olimpia, aztán sorba-sorba. Nem minden éven volt, mint ahogy ezt jól mondtad, igazából eredményes, de mindig azért ott voltam a döntőbe, és hát mindig az volt a vége, hogy na majd többet dolgozunk, na majd jobban dolgozunk, majd én is akkor úgy gondoltam mindig, hogy ó, hát ez tényleg kevés volt, majd jobban csinálom. Persze nem is lehetett ezt már jobban csinálni, mert ez végig maximálisan ment.
Igen, de Karcsikám, hát ugye tudjuk azt, hogy élettanilag az ember, ahogy telnek az évek, úgy számíthat egyre kevésbé arra, hogy még többet tud produkálni, főleg mondjuk fizikai téren. De azért ennek ellenére megpróbáltad a lehetetlent.
Igen, hát ez be is igazolódott, amit mondtál. 96-ig maximális felkészüléssel dolgoztam, és 96-ban 28 éves voltam, azt hittem, hogy ez már tényleg itt a vég, és akkor 200-an sikerült, ugye a rózsa mögött másodiknak lennem. Ő sem sokkal előzött meg, hát 4/10 másodperc.
Ami Atlantában.
Atlantában, ami nem túl sok. Ezt azért valljuk be, második lettem. Ez a lényeg. Tehát itt megint éreztem egy olyat, hogy fönt állok. Ugye egész fönt állok, de nem a toppon. De ez megint erőt adott arra, hogy majd talán a jövő évben, nem is tudom már mi volt.
Sevilla jött.
Sevilla jött.
Az Európa.
Hát ott megint egy ezüstérem becsúszott, bár majd egy másodperce rosszabbat úsztam, mint az olimpián. És még így is egy ezüstérem összejött. Hát, hogyha annyit úszok, mint az olimpián, akkor ugye bőven arany lehetett volna, mert ott azt hiszem 900 volt csak a különbség.
Rózsa Norbival milyen a kapcsolatod? Már csak arra gondolok, hogy emlékszem rá, hogy amikor Vladár Verrasztó előtt Moszkvában nyert, akkor Zoli nem nagyon szerette Vladár Sanyit. Mert ha kikap az ember, az is fájdalom. De hogyha a saját nemzetbélitől kap ki, akivel ráadásul azonos szintű úszó csupán a pillanat dönt arról, hogy ki lesz az első vagy a második, akkor az még nagyobb fájdalom.
Igaz. Nem esett jól, meg kell mondjam, de el kellett viselni. Mint ahogy mindenki minden percben, hogyha tűrőképes, akkor elvisel. Rengeteg atrocitás éri az embert csak abban, hogy egy órát közlekedik a városban.
Igen, ráadásul ugye a ti rivalizálásodok abban is különbözött, hogy ő az úszószövetség akkori elnökének, akivel a kriminalisztika területén is találkoztunk, egyik legkedveltebb embere volt. Te pedig pontosan ilyen szempontból nem voltál az. Szóval...
Így van, hát...
Nincs.
Volt egy csapaton belüli megkülönböztetés, de úgy érzem, hogy ez kettőnk között igazából, tehát mint ember-ember között nem... soha nem fajult, vagy vezetett olyan rossz viszonyhoz, mint amilyenre esetleg sokan gondolnak. Tehát nem volt
köztünk. Tehát nincs ilyen haragszom rá, vagy nem
fújtunk egymásra soha. Nem. Ez az egész, hogy így néz ki kívülről, annak köszönhető, hogy a média ez fölfújta ezt az ügyet egy picit.
Anna Marinak mikor kezdtél udvarolni? Hány éves korodban?
96-ban.
Atlanta előtt, vagy
Atlanta
után?
Előtt már. Egy picivel, és utána legalizálódott a kapcsolat.
Mikor?
Hát Atlanta után, nem sokkal.
Ja, el is vetted akkor feleségül.
Nem, csak 98-ban.
98-ban. És 2000-ben pedig megszületett Emma. Aki, ha jól tudom, akkor egy gyönyörűséges tündérfényképed nincsen róla?
De van.
Itt van?
Hát itt van.
Ó, nem is szőke ő, hanem szerintem barna. Hát, olyan, mint egy bohóc, nem?
Nagyon szeretem.
Kinek bohóc. A természetét örökölte?
Vegyes, kettőnk.
Nem inkább az anyja?
Nem bohóc az anyuka,
nem.
Azt azért nem mondanám.
Én nem arra gondoltam, őt nem
de
ismerem.
De a mosolygás az ő rovására írható. A gyerek állandóan nevet, aminek nagyon örülünk természetesen, de már 3-4 hónapos korában nevetett, és onnantól kezdve meg sem áll.
Karcsi, hogyan tudod egyeztetni a házi kötelező gyakorlatokat azzal, hogy jelen pillanatban egy gyereksereget vezényelsz, Athénre készülsz az olimpiára, és ugyanakkor azért kéne néha mosogatni, gyereket bölcsődébe vinni, vagy nem jár a gyerek bölcsődébe?
De jár.
Jár bölcsődébe. A te úszóiskoládba is jár?
Nem, mert az túl messze van, és ilyen picikkel még ott nem foglalkozunk. Tulajdonképpen 4 éves kor, ami ajánlott, hogy gyereket vigyünk úszásoktatásra.
Pedig hát a gyerek már a magzatvízben is úszik.
Ott is úszik, hát sokan szokták, hogy csecsemő úsztatás, de én ezt nem tartom különösen jónak, mert úgysem tanul megúszni tőle. Maximum ösztönszerűen fölmarad a víztetején, de a tempókat nem sajátítja.
A ti iskolátok az olyan különben, hogy úszónak készíti a gyerekeket, vagy pedig csak megtanítjátok úszni?
Megtanítjuk úszni őket, és hogyha volna külön kérés, még eddig nem volt, nem érkezett ilyen se a szülőtől, se a gyerektől, és ezt egy picit sajnálom egyébként, hogy ők szeretnének komolyabban foglalkozni a sporttal és egyesületben úszni, ilyen még nem volt.
Hol van különben az úszóiskola, mármint a Güttler Karcsi Ág Norbi féle úszóiskola?
Ez az újpesti gyógyfürdő úszodában van.
Heti hány alkalommal?
Minden nap. Ez reggel 8-tól este 6-ig.
És hányan dolgoztuk, mint edzők?
5-6-an vagyunk.
5-6-an. A többiek is ilyen neves úszók, mint amilyen ti ketten vagytok, vagy pedig ők kevésbé?
Nem, de mindannyiuknak volt köze az úszósporthoz, de nem magas szinten.
Ez minek köszönhető, hogy te ezt csinálod? Megélhetésedet biztosítja, vagy pedig amúgy is élvezed ezt a fajta munkát?
Azt tudjuk, hogy a sportolók, amikor abba hagyják, akkor ott állnak, és várják a sült galambot. Nagyon nehéz az elhelyezkedés. És én ennek örülök, hogy sikerült a sporton belül megtalálni azt a munka és öröm lehetőséget, ami biztosítja a saját megélhetésemet, illetve az örömömet, mert nap mint nap látom, hogy a gyerekek csillogó szemmel jönnek, és jaj, Karcsi bácsi van, tehát ma megint ez lesz, hogy ilyen, így szaladnak majd be, mert látják, hogy én megyek hozzájuk edzést tartani.
Magyarán akkor tulajdonképpen a táleszi vízszerelmet azt megőrzöd, és át akarod menteni életed további részére. De hát előtte még ott van Athén. Miért? Miért lesz ebből a 30 évből 32 év? Egy teljes krisztusi kor versenyúszóként vagy az úszodában?
Athénban már betöltött 36 éves leszek, tehát a 37-ben. Hogyha sikerülne kijutnom, akkor gyakorlatilag ott az a célom, hogy a részvétel legyen a fontos. Ott már nem azért megyek ki, hogy egy érmet elhozzak, hanem hogy részt vehessek azon az olimpián.
Szereted a görögöket, vagy a görög mitológiát?
Szeretem a görögöket is, a mitológiát is, az ételeiket is nagyon. Annyira, hogy most ott voltunk nyaralni a családdal.
Hol?
Athén mellett a tengerparton. Úgyhogy ismerkedtem már a tereppel. Egyébként a kajakenupája mellett voltunk közvetlenül, amit nagy erőkkel építenek.
De közben a riválisok már Karcsi bácsinak szólítanak. Van ez a vidéki fiú, akivel ugye már most is a váltóban rivalizálnotok kellett. Vele például milyen a viszonyod? Hiszen ő is rivális. Ugye többször kérdeztem már Urhaust, kérdeztem Rózsa Norbit, kérdeztem most ezt a fiút, akivel vetélkedsz.
Hát Flaskai Mihályról beszélünk, ha jól sejtem. Vele nem egyszerű a kapcsolattartás, miután ez eddig ő nem mutatkozott. Gyakorlatilag nem volt benne a köztudatba.
Igen.
És a mostani magyar bajnokságon berobbant oda az élmezőnybe, de nem csak a magyarba, hanem a világ élmezőnyébe. És az Európa bajnokságon pedig mutogatta farkas körmeit.
Hányadik lett a döntőben?
Második lett a 50 mellett.
Igen.
Éppen előttem. Ami dicséretes dolog, és nagyon jó időt úszott, de még nagyon fiatal, és még ez eddig nem volt rá alkalom, hogy igazából elbeszélgessünk egymással. Azok felett pedig az EB után rögtön kiutazott Amerikába, és ott folytatja az egyetemi tanulmányait, úgyhogy azóta nem is láttam. És valószínűleg nem is fogom a következő 4 évben sűrűn látni, maximum nyáron.
Megmondjuk az olimpián.
Hát megmondjuk az olimpián.
Ahová hány ember úszhat ki egyébként?
Flaskai Mihály kijelentette, hogy ő az athéni olimpiát világcsúccsal meg fogja nyerni, hogy milyen számban ezt nem tudom, de előre örülhetünk, hogy megvan már egy érmünk.
Remélem, hogy ebben nem volt pikirtség, hiszen ahhoz, hogyha az ember nagy eredményt akar elérni, ahhoz kell egyfajta egészséges önbizalom, kell az is hozzá, hogy néha akár az arcátlanság határát súrolva érezze azt, hogy benne van a jövő, nem? Ezzel egyetértesz, bár mondjuk te kifejezetten szerény ember voltál világéletedben.
Igen, hát engem a közönség, mondhatom, hogy a szerénységemről ismert meg, és talán azért szeret a mai napig.
Így van különben, tehát mint rendes embert
szeret. Ezt valószínűleg jól érzik. Én úgy gondolom magamról, hogy tényleg ilyen vagyok. Soha nem mondtam olyan dolgokat, amiket nem tudtam megvalósítani később. Tehát amikor a verseny előtt megkérdezett engem egy újságíró, hogy és Karcsi, akkor milyen érmet nyersz? Akkor mondtam, hogy hát először a döntőbe kéne bekerülni, utána aztán már bármi megtörténhet, de szeretnék egy érmet szerezni. És abból mindig lett egy bronz, egy ezüst, arany, és ezzel nem mondtam túl. Tehát, hogyha én a 8. helyemre azt mondtam volna, hogy tuti nyerek és világcsúcs, és nem jön össze, akkor az már nem olyan szép dolog.
Tehát akkor hogy értékeled Flaskai Mihály kijelentését?
Talán egy picit elhamarkodott, de nem baj, hogyha az embernek van jó önbizalma és magasfokú, de azt hiszem, hogy napjainkban ilyet kijelenteni nem biztos, hogy beválik 100%-osan.
Meglehetősen nagy bátorság.
Igen, mert a sport egy picit elharapózott most, és ebbe beletartozik az úszás is. Olyan emberek kerülnek elő, akik eddig nem voltak sehol, és pillanatok alatt, vagy olyan testi adottságokkal lesznek olimpiai bajnokok. Gondolok itt elsősorban egy amerikai fiúra, Anthony Irwin, aki 100 és 50 méteres gyorsúszásban, Sydneyben, illetve Fukuokában világ és olimpiai bajnok lett. És a srác úgy néz ki, mint ez az oszlop, ilyen vékony. Semmilyen izma nincs, 170-175 centi magas, beesett. Szóval eddig az ember azt gondolta, hogy mint lásd a 100 méteres síkfutás, hogy kigyúrt emberek az 50-100-on, és ez így is volt tényleg. Így néztük, hogy jön az 50 gyors, és ekkora izmokkal, és azok nyertek. És nem a vékony izmú nyert. A 70 kilós ember.
E mögött sejtesz valamit, vagy pedig...
Nem.
Semmi
most nem arra utaltam, ami egy másik nagy ellenfele a magának, a sportnak, nem csak az úszásnak, a dopping. Ez nagyon nehéz dolog, ezt akár kimutatni, akár úgy ellenőrizni, vagy akár úgy betartatni mindenkivel, hogy ne használja, hogy tényleg ne használja, hanem egyszerűen ezek a mai felnőtt fiatalok bármire tulajdonképpen képesek, úgyhogy flaskai is lehetséges, hogy tényleg képes lesz rá.
Karcsikám, azt is olvastam valahol, hogy a legjobb barátaid, Egerszegi Krisztina, Darnyi Tamás, ki még így egyébként a sportolók világából? És minek alapján? Ág Norbival például hogyan kerültél kapcsolatba? Gondolom, hogy ennek is egyfajta barátság.
Ág Norbi a Dunaújvárosból került föl Budapestre, és ahogy mondtam, hogy 30 tengeren túli edzőtáborban voltam, hát 20 darabon együtt voltunk. Az utóbbiakban nem jött
és
már, mert már abba hagyta. És jó, baráti viszonyba kerültünk egymással. Ő már akkor ezt pedzegette, hogy egyszer majd csináljunk egy úszóiskolát. Mondom, jó van. És megcsináltuk, és nagyon örülök neki, hogy megcsináltuk, és remélem, hogy non-stop folytatódik így tovább.
Érdekes, hogy te egy olyan magányos farkasnak tűnsz nekem, akinek azért néha kell a sárga botkoki. Tehát Ág Norbi is egyfajta ilyen sárga botkoki volt.
Igen, ő nagyon rámenős üzleti szempontból is, tehát én örülök neki, hogy ő a társam, mert ő nagyon tudja ezeket a dolgokat, én meg talán a szakmai részében jobban tudok.
A családban is, ugye a feleséged az aktívabb, tehát ő az, aki hangosabb, bár mondtad az előbb már, hogy nem bohóc, de azért gondolom, hogy nálad latinosabb temperamentummal rendelkezik. Hangsúlyozom, nálad.
Lehetséges, de most én nagyon el vagyok itt temetve, tehát ez nem azt jelenti, hogy én annyira csöndes és visszahúzódó lennék. Talán a sportnak köszönhetem ezt az oldalamat is, hogy megtanultam viselkedni és önmegtartóztató lenni. Na persze nem az evésben, mert az azt hiszem, nem kaptam enni egy edzőtáborba, akkor nagy balhé volt.
De hát majd ledolgozod. Mondj csak, Emmának ki mesél, ki énekel? Van-e időd arra, hogy játsszál vele? Vagy pedig ennyi bokros teendő mellett?
Nem, hát természetesen a gyerekkel nagyon sokat foglalkozom, én is, az anyuka is, de viszont jár bölcsödébe, amit ő nagyon szeret. Annyira aktív, hogy mi ketten nem nagyon tudjuk elfoglalni őt egész nap. Mi ketten egész nap játszanánk vele, akkor sem tudnánk igazából lefoglalni, és észrevettük, hogy nagyon szereti a bölcsit, mikor bevisszük reggel, vagy én viszem, vagy a feleségem. Pestre kell járni vele bölcsibe sajnos, mert Biatorbágyon nincsen bölcsöde, de majd teszünk róla, hogy legyen. A gyerekek, a többi csoporttársai már várják, hogy megjött Emma, és ott toporognak az ajtóba, mert Emma főz neki kávét, hát persze játék volt csak,
világos.
És akkor megkóstoltatja mindegyikkel, hogy tessék kávé, és akkor ő ott rendet rak. Úgy mutatkozott be 2 éves koráig, hogy egy hangadó ember.
Aranyosan aktív.
Mindenképpen szeretném, hogy tökéletesen megtanuljon úszni, de hogyha ő éppen más sportot szeretne, vagy nem sportot szeretne, hanem tanulni szeretne, vagy orvos szeretne lenni, akkor legyen az.
Karcsi, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Az úszó Güttler Károllyal Molnár Dániel beszélgetett.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. My tears. So cool. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pátáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A visszajátszás mai műsorának utolsó alanya 8 olimpián vett részt a magyar válogatott csapatban, ahol a legjobb eredménye a 2002-ben, valamint a 2014-ben szerzett ezüstérem. 1992-ben megnyerte az U14-es Európa-bajnokságot, 1994-ben az U16-os világbajnokságot. 2002-ben a világválogatott harmadik tábláján játszott Oroszország válogatottja ellen, amelyen 10 játszmából 5,5 pontot szerzett. A mérkőzést egyébként a világválogatott nyerte 52-48 arányban, és az utóbbi mondatból kiderült, egy sakkozóval, Lékó Péterrel készült beszélgetést elevenítünk fel az ezredforduló tájáról.
Emlékszem rá, hogy az Adriai tengerpartjáról meséltél nekem, de úgy, hogy te ott tanultál meg sakkozni, vagy ott fedeztek föl valamiképpen, és ugyanakkor, miután Szabadkán születtél, hát az egykori Jugoszláviában, ezért téged az Adriai tengerpartjáról egyből elvihettek volna katonának.
Igen, csak még akkor nagyon picike voltam, azt hiszem olyan 6-7 éves koromban, tehát ez pont nyáron történt, és szeptember 8-án lettem 7 éves. Tulajdonképpen igazából nem tudjuk, hogy hol tanultam meg sakkozni, mert ez annyira ösztönösen jött. Apukám minden játékra megtanított bennünket. Ez volt a legemlékezetesebb pillanat, és ott a strandon elért sikerek, és a fagyi gombócoknak köszönhetően az a sikereknek volt az eredménye. Ajánlották utána, hogy feltétlenül kezdjek el sakklubba járni, mert óriási tehetségem van hozzá.
Tehát most nem egy szófogadó kisfiú, ugye rögtön megfogadott a tanácsot, mert azt olvasom itt, hogy már 87-től, tehát tulajdonképpen 8 éves korodtól elkezdtél sakkozni a Szegedi Dózsában.
Valóban, de nem voltam én annyira szófogadó, ugyanis nagyon szerettem focizni egy időben, és már a Szegedi Dózsába fociztam. Nem terveztem úgy, hogy egyből most sakszakkör vagy sakklubba jelentkezzek, de viszont az ősz tájékán anyukám ismételten találkozott ezzel az emberrel, Földes Sándornak hívják egyébként. Ő mondta, hogy de feltétlen menjen, és anyukám mondta, jó, hát hogyha már ekkora nyomás, akkor jó, enged neki. És hát én nyilván nagyon szívesen kezdtem el sakkozni, egyre inkább beleszerettem, és a foci úgy szépen lassan háttérbe került, főleg azért, mert azonnal jöttek a sikerek. Tehát az egyéni sikerek, 7 éves koromban a 11 éven aluliak városi bajnokságán ezüstérmes lettem, sokkal jobb játékosokat megelőzve, és ez nagyon feldobott.
Te jobban emlékszel a dátumra, hogy valamikor a szellemi játékok boltjában 12-13 évesen éppen téged kértek meg arra, még nem is voltál 13.
Nem, 14 voltam, mert pont akkor nyertem meg a szegedi ifjúsági világbajnokságát, vagyis hát a 16 éven aluliak korosztályos világbajnokságát, és azt a serleget kérték a boltba, tehát innen
Na most akkor a dátumra te jobban emlékszel, de mi már 2 évvel korábban, vagy 3 évvel korábban megismerkedtünk. 92-ből volt a Debreceni Európa-bajnokság?
92-ben volt novemberben, és utána pedig Sydneyben szintén összehozott bennünket egy hónappal rá.
Őrületes, hogy milyen memóriád van te. Éppen az előbb meséltem, valóban Sydneyben, ahol a második helyen végeztél 92 rögtön január elején.
Igen, 12 éves, hogy az Australian Open ez nagy siker volt, de azért annyira nem jó a memóriám, mert a napra nem emlékszem, hogy pont mikor, és az óra, perc, az
egy tragédia. Viszont amikor én kérdeztem tőled, talán Sydney előtt, talán Sydney után, hogy Péter, valójában mi szeretnél lenni, én úgy hiszem, hogy 11 éves voltam, akkor te azért még három másik húrt is megpendítettél. És ebben szerepelt a fodrászat, szerepelt a történész, vagy fodrászat. Régészet, és szerepelt benne a labdarúgás. Lehet, hogy a fodrászat nem.
Az utolsó ugye, hogy kettő az valószínűbbnek tűnik, igen. Hát ugye annak idén mindig az volt az álmom, hogy a Bayern Münchenbe focizzak, és egyidejűleg a sakk klubba játszak, és nyerjük meg a bajnokok ligáját mind a két eseménysorozatba. Ebből aztán egyik se vált valóra, eleve egyik ok az, hogy a Bayern München ugye többször megkeresett, hogy játszom a sakk klubjába, de viszont utána tönkre mentek, és azóta megszűnt a Bayern München sakk szakosztálya, és hát a foci is szépen lassan most már csak úgy hobbi szinten maradt meg.
Te azért nem mond nekem azt, hogy csak azért mondtál nemet a Bayern Münchennek, mert tönkre ment a szakosztály. Te végül is valamikor azért csak úgy döntöttél, hogy magyar színekben fogsz játszani életed végéig, annak ellenére, hogy nagyon jól emlékszem rá, hogy nehéz volt a gyerekkor.
Valóban nagyon nehéz volt, mert ugye erről főleg anyukám tudna beszélni, mert igazából ő élte át azokat a nehézségeket, ugye én 10-11-12 éves gyerekkorban az ember teljesen másképp viszonyul különböző dolgokhoz. Igazából mindig a sakkozásra összpontosítottam, és hogyha sakktábla ott volt, edzhettem, akkor én nagyon boldog voltam, és jól éreztem magam. Különböző gondokat csak anyukám arcán láttam igazából, hogy azért a helyzet nem mindig rózsás.
Azért a legszebb az egészben az, hogy például Boris Spassky mesélte el nekem, hogy Leningrádban a blokkád idején, amikor még kenyeret is csak egy apró darabot kaptak, akkor a Don Pionierovban például összejöttek, és egész nap egy darab kenyeren is eléltek simán, mert naponta 12 órát sakkozhattak. Valóban ilyen étvágy múlasztó, szenvedélyes sakkozás?
Tényleg én 9 éves koromtól, amikor Kecskemétre kerültem, és Károly Tiborral kezdtünk el sakkozni, akkor vele olyan napi 6-7 órát edzettünk. A teniszpályára elkísértem, mert ő teniszezett, én ott labdaszedő voltam az elején, utána én is nyilván megtanultam játszani. És ugye azt mondhatná az ember, hogy egy 9 éves fiúnak ugye 6 óra edzés az iszonyatosan sok, az valóban nagyon sok volt, az tulajdonképpen kemény munka volt. Utána viszont én egész este még végig sakkoztam, de az már nem edzés volt, hanem snellezés, ugye gyakorló játszmák. Különböző nemzetközi mesterekkel, nagymesterekkel, akik éppen ott Kecskeméten elérhetők voltak, és valahol ez nagyon megdobott. De azért enni ettem.
Na most, ha már ettél, és hogyha már itt tartunk, akkor Gazsi nevét azért meg kell említeni. A jegyzetembe kell nézni Máté Gáspár. Ő volt az, aki az ételben, illetve az evésben is valami módon befolyásolt, és ez a befolyás, ez még mai napig tart.
12-13 éves koromban kezdődött ugyan a vegetáriánus életmód, később ez megváltozott, mert rá kellett jönnöm nekem is, hogy én tulajdonképpen sakkozó vagyok, ott akarok igazából érvényesülni, tehát azzal kell foglalkozni, és úgy szépen lassan háttérbe szólt, hogy a rengeteg utazás során szinte az ember nem bírja ugye mindig tartani a különböző életmódokat, vagy étrendet. Több éven keresztül anyukám kísérte versenyekről, igyekezett összeállítani dolgokat, most viszont ma azért sokkal rugalmasabb vagyok, mert tényleg így a világ legjobb versenyein az embernek az összes energiáját oda kell összpontosítani, nem pedig arra, hogy éppen most hol, mikor, mit tehet az ember.
Péter, ne okoz nekem csalódást, akkor ma már nem vagy vegetáriánus?
Nem, húst nem eszek, de ja. Halat már igen, tejterméket szintén most többet, mert azokban az időkben az se. Nagy vitaforrások is voltak, de szerencsére ennek az időszaknak is vége.
Kivel volt vitaforrás ebből?
Azok, akik megsajnáltak, hogy tényleg hát most nem is eszik, hogy fog fejlődni, mint fog fejlődni, tehát voltak különböző nehézségek. Annak idején így döntött a család tulajdonképpen, és ezen az úton vonultunk.
Hát én emlékszem rá, hogy akkor, amikor Debrecenben elkezdtél játszani, akkor az Európa-bajnokságon a harmadik csapatban játszottál, aztán később ugye sakkolimpiák, Európa-bajnokságok, világbajnok során találkoztunk, és én jól tudom, hogy nálad volt mindig 42 féle különböző müzli, tökmag, napraforgó, mogyoró, dió.
Napra kész voltam valóban. Ugye nagyon örülök annak, hogy 14 évesen már a magyar válogatottban tényleg az első olimpiámat játszhattam 94-ben Moszkvában. Ez óriási élmény volt, és emlékszem, hogy ott pedig kellemes emlékek maradtak a száraz barna kenyérőm. Isteni volt az a barna kenyér, amit ott Moszkvában lehetett kapni, és azt én külön gyűjtöttem tartalékként, ugye soha nem lehet tudni, és a szerencsét is hozott. volt néha.
Te már akkor kétszeres vagy háromszoros serdülő érmes voltál, méghozzá úgy, hogy kétszer nyertél 12-13 éves korodban serdülő bronzérmet, aztán serdülő ezüstérmet. Kik voltak, emlékszel még rá, hogy kik voltak, akik megelőztek ezeken a serdülő világversenyeken?
Igazából nem nagyon előzött meg engem senki, hanem mindig holtversenyes első voltam, fantasztikus eredményekkel, úgyhogy általában le is győztem azt, akivel együtt osztottam az első helyet, igen, nem csak folyamatosan rosszul rajtoltam. Nem, progresszív, ez a rossz startolás, utána tulajdonképpen ezért volt teljesen inkorrekt a dolog, hogy legyőztem ugye azt, akivel osztjuk az első helyet, de viszont én az első fordulóban például döntetlent játszottam valami afrikaival, vagy teljesen mindegy, hogy kivel, aki utána a verseny utolsó helyen végzett, és mégis az az eredmény fontosabb volt, mint az, hogy mi egymás ellen mit játszottunk az utolsó fordulókba. Tehát ez egy nagyon rossz szisztéma volt, legalább négyszer úszott el így az aranyérmem, de volt ott Lejtau, egy brazil, Malahov, orosz, Szegeden végül is pont ugye otthon, hazai pályán, ott is a másik fordulóban, ott pedig pont a honfitársam Gajas Miklós ellen szenvedtem el vereséget, pedig korábban ugye mindig nyertem. Utána viszont föleszméltem, és az összes többi játszmát megnyerve 98 ponttal fölényesen megnyertem a VB-n.
Ezzel kérem szépen a Szegedi Dózsa, vagy a Szegedi EOL, vagy EAC lemondhatott arról, hogy lesz egy kitűnő jobbszélsőjük, pedig hát egy időben olyan álmokat is kergettél, ami majd a Szeged NB1-es csapatát fogod erősíteni.
Én annál többre vágytam. Az NB1 az nem annyira vonzott, és azt mondták, hogy tehetségem az meg is lenne. Szolgálom az szintén meg volt, de tényleg valahogy a sakk az, hogy tényleg saját magamba bízok. Nincs az, hogy véletlenül a kapusnak rossz napja van, vagy ugye az egész csapat körül botrányok vannak itt. Tulajdonképpen én mindig ura vagyok a helyzetnek, és tényleg rajtam múlik az, hogy most nyerek vagy vesznek.
Valami eszméletlen szorgalom is párosul a tehetség mellé. Azt hiszem, hogy ez még sakkozók között is ritka.
Jó, de azt tudni kell, hogy sakkozásban óriási a konkurencia, tehát legalább olyan 30-40 ezer játékos van, akik a világranglistán regisztráltak, és a legjobbak között például abból az 500 ezer nagymesterből, akik ma a világon vannak, mindenki fantasztikusan tud sakkozni, és nagyon nagy tehetségek, másképp nem lehettek volna a nagymesterek, de ahhoz, hogy ezek közül az ember még legjobb legyen, ehhez nem elég ugye a tehetségre hagyatkozni, ugye lehet, hogy nekem már eleve több tehetségem volt, mint a többieknek, de hát itt rengeteg munka kell. Nem véletlenül dolgozik Kaszparovics napi 8-10 órát még most is, és már több mint 30 éve, mert egyszerűen az kell, hogy szinten tudja tartani magát, és tovább fejlessze magát. Úgy is gondolhatja, hogy hát ennyi elég, ezzel én szépen langyos vízbe el vagyok, 20. 30. a világon is, nála jobban megy, esetleg talán picit följebb is kerülök. Én igazából többre vágyom, többre vágytam mindig is, és szerintem annak a rengeteg munkának köszönhető az, meg hát ugye különböző segítségeknek, mert az ember ugye egyedül soha nem tudná elérni azt, amit ugye elért, de azt hiszem, hogy nagyjából azért szerencsésnek mondhatom magam, és hogy bekerültem most már lassan 2-3 éve a legjobb 10 közé, most pedig ugye az 5. hely környékén vagyok, ez mindenféleképp nagy előrelépés, de ez nem a végső célom.
Hát igen, nekem már 14 éves korodban megígérted, hogy 20 évesen világbajnok leszel, vagy legalábbis nagyon közel kerülsz a világbajnoki címhez. Érdekes módon, ami a nemzetközi versenyeken meg az olimpiákon elért eredményeidet illeti, meg is közelítetted az elvárt célt. Ezen a rapid világbajnokságon most már azonban másodszor, ugye az első volt valahol.
Háromszor már, Groningen, Las Vegas és Delhi.
Amerika és India, erre a kettőre pontosan emlékeztem. Igen. Háromszor is tulajdonképpen elég hamar áthullottál a rostán.
Igen, nagy meglepetésre. Ez egy más rendszer, tehát itt tényleg egy-egy játszma dönt arról, hogy ki jut tovább, ki nem jut tovább, ugye. Itt Budapesten volt 99-ben egy páros mérkőzésem Halifmannal, aki pont Las Vegasban megnyerte ezt a kieséses világbajnokságot, és őt 4,5-1/2 arányban legyőztem itt a VFG páros mérkőzésén Budapesten, és ez mutatja, hogy tényleg a színvonal, tehát a szín, az én szintem az nyilván magasabb, mint Halifmanné, de viszont neki kijött ezen a kieséses világbajnokságon, sőt, egy évre rá új Delhibe pont ő búcsúztatott engem, bár azt hiszem, hogy a 8. vagy 9. tiebreak játszmában, amik már 5-5 perces nélpartik voltak, és az előző játszmában pont nyelve voltam, és hogyha azt megnyerem, akkor én jutok tovább, viszont én estem ki. Ebben a rendszerben minden benne van, valahogy talán szerintem speciálisan föl kell készülni ezekre a versenyekre, csak az a probléma, hogy a FIDE világbajnokságokat mindig így az utolsó pillanatokban szervezik meg, adnak helyszínt hozzá, és a profi játékosoknak ez nem kedvez, akik ugye fél egy évre előre betervezik a versenyeket. Én is ugye Isztambulban még játszottam a világbajnokságon, és 10 napra rá pedig már új Delhibe kellett asztalhoz ülni, össze is szedtem valami vírusos fertőzést, és tulajdonképpen az orvos már a verseny megkezdése előtt eltanácsolta a játéktól, de hogyha az ember rengeteget edzett, elutazott Indiába, akkor most gyomor bántalmak miatt szintén nem akarna visszalépni.
Idén Moszkvában lesz, ugye?
Igen, szerencsére szeptember 1-én kaptuk a hírt, hogy Moszkvában lesz november 24-től, tehát legalább 2-3 hónapja van az embernek, hogy nagyjából tervezhessen, de ugye ezt is már június első hetén nyilvánosságra kellett volna hozni, csak nem volt helyszín.
Hosszú időn keresztül mindig a legelső kérdés az volt, hogy az E2, E4 vajon bővül-e, mint repertoár? Bővült-e?
Folyamatosan bővül, csak tényleg ugye ezen a nagyon magas szinten az ellenfelemnek óriási tapasztalata van mind a két gyakori kezdő lépés, vagy az E2, E4, meg a D2, D4-ben is, és valahogy ez nagy hátrány, hogyha az ellenfél már több mint 10 000 órát, vagy akár 100 000 órát töltött el egy bizonyos állással, megnyitási rendszerrel, míg te pedig teljesen újonnan valamibe belecsapsz. Nyilván annak is vannak előnyei, hogy az ember teljesen ismeretlenül játszik meg valamit, vagy pedig csak kevesebb ismeretekkel, mert a saját kreativitását jobban ki tudja esetleg domborítani, de mégis azért azok az ismeretek, azok eléggé félelmetesek.
Tehát a kedvenc még mindig az E2-E4.
Továbbra is E2-E4, és azt finomítom, és hát abban is ugye az ember pont amikor át szeretnék térni D2-D4-be, akkor hirtelen ott is felfedezek új lehetőséget, és akkor azt mondom, hát minek is nekem a D4, hogyha az E4 is jól működik.
Azt mondom, hogy az E2-E4-ben Adorján András nagymesterrel szintén voltak alkotó éveitek, vagy legalábbis egy alkotó év, ameddig vele játszottál.
Több mint 2 vagy 3 évig dolgoztunk ott együtt 96 és 99 között, de itt tévedsz, ugyanis az E2-E4 az világos oldaláról van. András ugye pedig köztudottan blackizok, ugye sötéttel nem rosszabb játszani, mint világossal. Ezt a szlogent, és nem csak ezt a szlogent, hanem a gyakorlati útmutatást is megadja hozzá. Nyilván nagyon fontos évek voltak, úgy hely tudtam állni már 14-15-16 évesen a legnagyobb világversenyeken. Nagyon nagy segítség volt az a 3-4 éves együttműködés Károlyi Tiborral az elején, hogy a sakktudás megalapozása. Utána pedig a konkrét megnyitási rendszerek kidolgozásába, főleg sötéttel, tényleg Adorján Andrásnak óriási sok energiája benne volt. És a megnyitási felkészültségem tulajdonképpen már 15-16 évesen a világ legjobbjaival versenyzett, legalábbis ami a sötétet illeti. Ebből viszont az következett, hogy sötéttel bombabiztos voltam, jó ellenjátékra tudtam szertenni, csak már senki nem támadott meg. Világossal viszont képtelen voltam nyerni a legjobbak ellen, mert ahhoz nem volt meg a kellő tapasztalat, és ebből adódóan jöttek a döntetlenek, döntetlen, 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 és mindenki kérdezte, de hát ez meddig mehet így tovább? Erre jött a válasz, amikor 99-ben elkezdtem Amador Rodriguezzel dolgozni, aki viszont köztudottan világossal visz igen nagy energiát a játékba, nagyon agresszíven játszik, és ennek köszönhetően utána volt egy olyan szériám, hogy a következő 12 játszmá a világ szinten, ugye 9,5 pontot szereztem, valami plusz 6 vagy plusz 7-et teljesítettem, ugye Halifman elleni páros meccset szintén az összes világosbeli győzelmemnek köszönhettem, úgyhogy itt megbillent a mérleg, azóta viszont szerintem megint úgy kiegyensúlyozódott.
Ezek az edzők, Péter, ezek milyen emberek? Mert ugye az ember tudja azt, hogy az atlétát vagy a futballistát azt ordítva hajtja a pályán az edző. Itt a sakkban azért például Károlyi Tibor az valóban egy egészen speciális szemléletet adott neked. Ő nem egy ilyen barátkozó, kedves fiú, hanem egy igen szigorú, tekintélyes úriember. Én beszélgettem egyszer vele rólad, és kérdeztem, hogy milyen viszonyban vagytok, azt mondja, kitűnő viszonyban, de soha nem engedtem igazán közel magamhoz.
Nyilván ez szerintem nagyon fontos is volt ott 9-10 éves koromban, mert tényleg az ember főleg ilyen korán, idézőjelben korán, hajlamos arra, hogy esetleg elhülyéskedje az edzéseket, vagy inkább valami más csináljon, mint tényleg azt, ami fontos lenne. És hát ez mindenféleképp belejátszott abba, hogy nagyon komoly edzéseink voltak már annak idején. A kapcsolat az mindig nagyon jó volt. Most az elmúlt időszakban szintén dolgoztunk együtt, nyilván akkor már nem úgy, mint edző és tanítvány, hanem inkább, mint elemzőtárs segített nekem. Magyarországon Károlyi Tibor, Fehér Gyula szintén 5-6 éven keresztül mellettem volt, és szintén segített. Ő Adorján Andrásnak volt a kiegészítője, ő neki is szekundál, szintén már 90 óta, és erre szokták mondani, hogy a Gyula Adorján Andrást is elviselte, meg engem is, tehát nagyszerű ember.
Visszalépnék egy kicsit, majd aztán előre. Tudom azt, hogy akkor, amikor a bizonyos szellemi játékok boltja volt, akkor te sátortábor Kárpátalján laktál valahol kin hűvös völgyben, vagy valami ilyen gyerektáborban.
Hát nagyon informált vagy, ezekre ha, már én is alig-alig emlékszem.
Ha nem is úgy, mint Nagy Sándor annak idején, mert Arisztotelész például kényszerítette Nagy Sándort, hogy döngölt agyagon feküdjék, és mindössze egyetlen egy szalmazsákot terített alája, tehát megszokta magyarán a kemény életet. Na most te, mint futballista, mint ifjú cserkész, aki kérem a döngölt agyagon alszik, azáltal, hogy a világ sakkozóinak élvonalába kerültél, mennyiben változtál meg, vagy bírod-e még mindig a gyűrődés, mint amit gyerekkorodban bírtál? Mert egy nagyon aranyos kisfiú voltál, én nem tudom, hogy most milyen vagy, aranyos vagy nem aranyos, de akkor egy nagyon aranyos kisfiú voltál.
Valóban ugye nagyon sok minden keresztül kellett menni. A legnagyobb oka az volt, hogy Szegedről jöttem, ugye a családom ott volt, de viszont ott nem volt megfelelő sakkör, nem az, hogy sakkör, de sakkélet. Először Kecskemét, utána viszont Kecskemét se volt már elég, és Budapestre kellett jönni. És hát az egyszerű ok az volt, hogy egyszerűen nem volt hol aludni, lakni. Amikor Pesten voltam, pedig ugye nagyon gyakran kellett ide járnom. És volt egy ismerősünk, aki a hegy tetején lakott, és ő mondta, hogy ha végszükség van, akkor én ott bármikor sátorba, vagy pedig hálózsákba aludhatom, és többször volt, hogy ezt a szolgáltatást kellett igénybe venni, mert más lehetőség nem volt.
Mi a különbség mondjuk a Sheraton, vagy a, nem is mondom a további szálloda neveket, ma már ilyen szállodákban húzod meg magad szerényen, hogyha például egy-egy világversenyre kikerülsz?
Az elején ez nagyon nagy meglepetés volt, és pozitív meglepetés, wow, fantasztikus szálloda, milyen jó körülmények. De hogyha az ember folyamatosan utazik minden hónapban, ugye új helyszín, új szálloda, természetesen 4-5 csillagos szállodák, akkor azért nagyon jól esik hazajönni, és az ember a saját ágyában mégis sokkal jobban alszik, mint akármelyik fantasztikusan csillogó szállodában. Már csak azért is, mert otthon az ember lazít, míg amikor a jó szállodákban vagy, akkor folyamatosan versenyen vagy, és azért ott a feszültség, nyomás ott van, folyamatosan azon gondolkodsz, hogy éppen az aznapi, vagy a holnapi játszmával milyen megnyitást játsz, mégis ott milyen lehetőségek vannak, az ellenfél mire készült, arra már nem is jut idő, hogy élvezd a szállodának az uszodáját, vagy a szaunáját. Én még verseny alatt ilyen szaunában nem voltam. Néha pingpongozni lemegyek egy fél órára esténként, természetesen nem játszma kezdés előtt, nem utána a feszültséget picit levezetni, de nem igazán élvezés céljából.
Ezt az aranyos kisfiút például olyan nemzetközi nagymesterek, mint Kasparov, Karpov, és a mai legnagyobbak, gondolok Anandra, Adamsre, Kramnikra, Morozevic, Gelfand, Shirov, Szalov, tovább nem sorolom. Hogy fogadták be, illetve hogy fogadták el azt, hogy egy idő után a fejükre nő?
Ezt meg tőlük kellene megkérdezni. Én azt vettem észre, hogy igazából a játékommal vívtam ki az elismerést. Viszonylag fiatal korban már nagyon érett játékot képviseltem. Ennek következtében 14-15 éves koromban is egy Karpovnak is nagyon meg kellett dolgozni azért, hogy egyáltalán le tudjon győzni. Nyilván arra annak idején, hogy én őt legyőzzem, szinte esélye volt. A döntetlenekre jó voltam már akkor is. Azóta viszont megváltozott a mérleg, mert most már igazából egy ilyen Karpov ellen, annak ellenére, hogy ugye fantasztikus legendáról van szó, azért szerintem most már csak két eredmény, a döntetlen vagy a győzelem jöhet szóba.
Említetted, hogy Ananda azért nem lesz világbajnok, mert kövér. Kramnik pedig szintén egy kicsit távol áll a világbajnoki címtől, mert cigizik, téged idézlek, talán bagózik, azt mondta, de nem cigarettázik. Hát Kramnik közben leszokott a dohányzásról, Anand viszont még mindig kövér.
Nem annyira. Ez nem. Jó, hát indiai.
Aha.
Tehát az megint más.
Kicsit gömbölyded.
Ez teljesen természetes, fizikálisan szintén edz, ahogy én tudom, naponta 1-2 órát fitness stúdióba jár, úgyhogy nem tudom, hogy mennyiben tart még ez a gömbölyded periódus. Bár azt tudom, hogy mind a két játékos nagyon profi, tehát amikor nagy eseményről van szó, világverseny, például a Kramnik egy évvel a Kasparov páros mérkőzés előtt azt mondta, hogy jó, innentől kezdve semmi alkohol, semmi cigaretta, és ezt, ahogy hallom, egész végig tartotta is a felkészülési időszakban. Rengeteget teniszezett, speciális pszichoterápiás embere volt, aki már nagyon nagy sikereket ért el ebben a műfajban, és fizikálisan, lelkileg, szakmailag fantasztikusan felkészülten érkezett a Kasparov elleni páros mérkőzésre, és ennek is köszönhette azt, hogy egyetlen egy vereség nélkül tudta megúszni ezt a 16 játszmás páros mérkőzés Kasparov ellen, akit ugye a világban, aki cím elvesztése óta is a világ legjobb játékosának tartanak. Ez fantasztikus teljesítmény volt, le a kalappal előtte.
Ti sakkozók, hogy vagytok így verseny közben meg verseny után? Csak egy példát mondok, Jim Courier, aki ugye kétszer nyerte meg annak idején a Ford Australian Open-t Melbourne-ben, és átúszta a Yarra folyót, az összehívott teniszezőkből egy zenekart. Volt legalább egy 4-5 olyan teniszező, aki vagy gitáron, vagy dobon, vagy zongorán, vagy valahol. Volt egy 4-5-6 tagú zenekar, és jött a többi teniszező is, együtt énekeltek. Emlékszem, egy ilyen nyitott sajtó napot is csináltak, tehát bemehettünk egy kicsit nézni, aztán a teniszezők mulattak. Azt tudom, hogy esetenként például a Kramnyikkal teniszpartit játszol, de egyébként is van egyfajta ilyen összejövetel, ami igazolja a sakkozók mondását, hogy egy család vagyunk, gens una sumus.
Ezt nem mondhatnám, tehát nem jellemző. Nagyon-nagyon ritkán összejön esetleg egy közös foci szabad napokon, de ez igazából háttér van szorítva.
Ki játszik a legjobban?
Kasparov elég jól játszik, mert nagyon jó kondiba van, jól tud futni, de igazából a focihoz nem ért.
Technikailag gyengébb, mint te.
Technikailag gyengébb, mint én. Kramnyiknak régebben rossz volt a kondíciója, pedig nagyon jó lövései voltak, és látszott, hogy ő ért a focihoz, de viszont nagyon gyorsan elfáradt. Van Véli, a holland játékos, ő az, aki fantasztikusan jobb, 24 órát is képes focizni, és non-stop rúgja a gólokat, ontja, de azért szerintem nekem ott van a helyem a legjobbak között. Akiről még úgy tudom, az az örmény játékos Löputján, ő nagyon jó kondiba van, nagyon jó passzol, nagyon jó cselez, tulajdonképpen minden megvan, ami kell, csak éppen sakkozó, és Barejev pedig jól lát a pályán. Tehát ezek azok, akikről én úgy tudok, de Kasparovval még együtt sajnos nem tudtam focizni.
Figyeltem egyébként, hogy ahogy a futballról kezdünk el beszélni, abban a pillanatban szinte lázba jöttél.
Nyilván, mert az ember picit gondolkodik is, hogy összehasonlítsa magát hirtelen a többiekkel, de igazából focinál nincs vesztis kérdés. Az ember azért játszik, hogy szórakozzon. Néha vannak ott két ballábosok is, de ők se lógnak ki a sorból, mert jó, közben mond egy-két újítást, és akkor az ember már azt mondja, hogy ezzel megszolgáltad a bizalmat.
És még mondja valaki, hogy a sakkozók, kérem szépen, szárazpipás emberek, hát erről szó sincs. Te neked milyen hobbid van még így a futballon, meg a történelmen kívül, mert hát ugye az
a történelem az most már háttérbe szorult, az olvasás picit háttérbe szorult úgy egyáltalán, mert rengeteg edzés mellett, utána örülök, hogyha ki tudok mozdulni otthonról, és akár tenisz, akár fallabda, akár foci, vagy pedig a bowling, most igazából ezek...
Festézet, valamilyen zenekari...
Nem, hát nem. Én annak idején beiratkoztam zene óvodában, anyukám bevitt, és mondta az ottani tanárnő, hogy fantasztikus fejem van, nagyon jól értek mindent, csak éppen jövőm nincs a szakmába, ugyanis nincs hangom ahhoz, hogy énekeljek, meg nincs igazából jó hallásom, úgyhogy szerintem érdemesebb, hogyha valahova máshova megyek, és ott használom ki azokat a képességeimet, amik bennem rejlenek.
Az egyik legfényesebb pontja életednek, Sofinak hívják, akit hányban ismertél meg?
99-e Dortmundban, júliusban.
Ő egyetemista volt?
Nem, még az egyetemre való előkészületi tanulmányait végezte egy évig Németországban, ugye, mert ő örmény származású egyébként, és hát azt pont amikor jelesen befejezte, akkor léptem én a képbe, és ehhez, hogy egyetemen folytathatta volna, így picit megváltozott az ő élete is.
A papa az örmény sakkszövetség elnöke.
Nem elnöke, szövetségi kapitány.
Szövetségi kapitánya. Igen, gondolom, hogy semmiféle kifogást nem emelt az ellen, hogy Lékó Péter udvarol a lányának.
Nem, nagyon igyekezett távol tartani, legalábbis én így utólag, amit hallottam a sakkozástól. A leányát azt mondta, hogy hát ez mégis nem nőknek való dolog, inkább tanulj, azzal többre jutsz, ezzel a szlogennel, de pont Dortmundban ott voltak együtt, az apuka játszott szintén a verseny, akkor a leánya jött, ugye Sophie, és mi ott ismerkedtünk meg, nem beszéltünk, hanem pillantásból, hát ebből lett utána a nagy szerelem.
Hogyan közeledtél? Támadólag, vagy pedig olyan nagyon finoman, mint amilyen finom az ő szépsége?
Világ egyik legerősebb versenye volt, és én csak arra összpontosítottam, bár nagyon sok minden már úgy járt a fejembe, hogy meg kellene ismerni, ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani, de én csak a saját versenyzésemre akartam összpontosítani, mert életem legnagyobb győzelme előtt álltam. Nem tettem igazából lépéseket, vártam, hogy hát talán, hogyha vége lesz a versenynek, csak éppen akkor viszont túl késő lenne. Hát utána a véletlen szerencse segített be, hogy összehozott bennünket, és talán már nem is engedtük el egymást.
A gyerek az olyan 2-3 év múlva várható az utánpótlás egyelőre a tervek szerint.
Igen, mert a tervekben először a világbajnoki cím megszerzése áll, és az a legfontosabb.
De azért mondjuk azt nyugodtan mondhatom, hogy Sophie inspiráló erővel van.
Nem panaszkodhatom, tényleg fantasztikus a kapcsolatunk, és hát ez természetesen segít abban, hogy az ember ennyire a sakra tudjon összpontosítani. Tehát tényleg az, hogy azután a rengeteg edzés után minden mégis van egy biztos háttér, aki az embert ugye tovább támogatja. Nagy megértéssel rendeltetik annak érdekében, hogy tényleg a legjobb legyen nekünk.
Elkísér mindenhova a
versenyekre? Igen, jön velem. Hát ugye ő a sakk pszichológiájához eleve elég jól ért, ugye sakkkörben nőtt föl, ugye az édesapukája a nagyszerű sakkozó nagymester, és nagyon sok embert ismer ugye a környezetet, ugye azt, hogy igazából tisztelni kell a sakkozókat, ez nagyon fontos, ugye, és hát tényleg nagyon élvezi, tehát ő is örül annak, hogyha dolgozok, nem az, hogy 10 óra edzés után azon, hogy miért pont 10 órát sakkozta, hanem inkább dicséret nyár érte, hogy tényleg ilyen kitartóan dolgozik az ember.
Ez mennyivel toljuk ki az időpontot, ezt a bizonyos világbajnoki címet? Egyáltalán hogy ítéled meg ebben a pillanatban a rangsort a világ elején?
Egyértelmű, hogy Kasparov, Kramnik szerintem ők ketten a legjobbak, utána Anand nagyon közel van hozzájuk, tehát hogyha jó formában van, akkor ott van.
De ő ki nem... jobb, Kasparov vagy Kramnik?
Nagyon nehéz megmondani, mert Kasparov jobb az ellenfelek legyőzésébe, míg Kramnik pedig jobb Kasparov ellen. Tehát az egymás elleni eredmény az inkább Kramnik javára pozitív, bár nagyon szoros, tehát lehet, hogy 50 játszma után éppen egy ponttal Kramnik vezet, de lehet, hogy most megint egyenlő. Pontosan nem tudom. De Anandnak nincs esélye Kasparov ellen, tehát Kramnikkal 50-50, Kasparov ellen viszont óriási mínuszokban van. És utána pedig szerintem jön 2-3 játékos, ebbe szerencsére már úgy érzem, hogy én is oda tartozok, benne vagyok. Nagyon nehéz kiemelni, hogy most egy Ivancsuk, vagy Morozevics, vagy Adam Shirov az, aki éppen oda tud tartozni. Pillanatnyilag szerintem mi úgy 4-5-en nagyjából ugyanazon a szinten mozgunk, most Topalov szintén följött. Nekem nem ez a célom, hogy velük versenyezzek, hanem tényleg azért dolgozok most nagyon keményen, hogy előre tudjak ugorni még ebből a pozícióból is. Ugye ez a 4.-5. helyes szép, de nekem nem elég. Igazából többre vágyom, hajlandó vagyok dolgozni. Természetesen az ellenfelek szintén rengeteget dolgoznak. Úgy érzem, hogy kezd kialakulni egy nagyon jó stáb. Kieséses világbajnokságon éppen most kinek jön ki a lépés, az elkölcsileg nem jelent annyit, mint egy ilyen páros mérkőzés megnyerése.
Az archívumban található 20-25 évvel ezelőtti beszélgetésekről fújtuk le a port, ezeket hallották az elmúlt 2 órában. A sakkozóval, az úszóval, az öttusázóval és a kajakos hölgyel készült portrékban az volt a közös, hogy mindegyiket a 2003-ban minket itthagyó Molnár Dániel készítette, aki a magyar rádiózás történetének egyik legszórakoztatóbb egyénisége volt ebben a műfajban. Remélem, önök is jól szórakoztak őt és beszélgető társait hallgatva. Ebben a reményben búcsúzik a Visszajátszás 2 társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
Ez volt a Visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsor ajánló.